Kedves barátaim, az Evangélikus Múzeum vendégszeretetét élvezve kezdtünk el beszélgetni egyházi és vallási médiumok kinek és miről szólnak. Ez lesz a témánk. A beszélgető társaim most ABC sorrendben Füle Tamás, aki média szakember, 18 évig volt a Magyar Televízió műsorszerkesztője, most pedig a Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének parókia.hu portájának szerkesztője. Nyilván szó esik majd erről. Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet magazin felelős szerkesztője, kulturális újságíró. Radecki András, hát ő kettős életet él. Pázmány Péter, Katolikus Egyetem Kommunikáció és Média Tudomány Intézet adjunktusa, médiakutató, ugyanakkor a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese. Itt már valaki, igen, hát önmagát is kutatja hivatalból, de hát komolyra fordítva a szót, ez tényleg így van. És Szőnyi Szilárd, újságíró, a Magyar Jezsuita Rendtartomány kommunikációs irodájának vezetője. Bevezetésül hadd emlékezzek vissza, hát én vagyok azt hiszem itt messze a legidősebb, aki még látta Lenint, így szokták ezt mondani a mi korosztályunkban. 1993-ban egy katolikus média Magyarországon címmel írtam egy tanulmányt, hát milyen okon jogon írhattam én ilyen témáról, hát volt bizonyos előéletem külsősként, amatőr rádiásként 400 rádió műsorba vettem részt a Kossuth Rádióban, mint műsorvezető. És ebből a tanulmányból hadd idézzek néhány szót. Rádiósokat, tévéseket, újságírókat, szociológusokat kértem föl, hogy a magyar televízió katolikus adásait, a Magyar Rádió Tanúim Lesztek című műsort, illetve az Új Embert, itt most katolikus viszonyban vizsgálódtunk, minősítsék. Most szerepelt itt még Vigília és mások, de a mai témából, mai témán közül kivesszük a folyóiratokat másik alkalommal, majd ez is sorra kerülhet. A televízió katolikus adásairól néhány fontos megállapítás. Katolikus tévé lelke Téglási Ferenc, a Soha sehol senkinek című filmdráma rendezője, bármennyire is vérbeli tévés, annak azonban, hogy nem ritkán egy személyben ő a műsor szerkesztője, riportere, dramaturgia, operatőre és rendezője, annak legalább ennyi hátránya van. Magyar Rádió Tanúim Lesztek műsoráról. Még a jó szerkesztett műsorok is csak nehezen tudnak megszabadulni a kenetteljességtől és a vallási zsargontól. Paradoxonuk, hogy az igazság kötelező birtoklása és az alázatos szeretet közül feszül a tisztes tájékoztatástól a kenetes dogmatikus jegyzetig. Erős gondolatoktól, a hiteles történetektől a kurzus lovaglásig. Az Új Emberről néhány megjegyzés. Egyesek tényfelmutató, indulatmentes, tárgyilagos lapnak tartják, bár nyíltságra és szélesebb látókörre törekszik, és ezt akkor megállok, magam példáján is igazolhatom, hiszen még egyház utópiámat is megjelentették. Ezt állandó késésben lévő óvatosság fékezi. És erről megint egy személyes élmény. Az egyébként kitűnő irodalmár Rónai László lett a főszerkesztő eléggé váratlanul ennek a néplap, heti lapnak. És hát régi ismerősként fölkért engem, hogy továbbra is dolgozzak az Új Embernek. A kritikusa azt írta róla, hogy a felsőbbség számára kellemetlen írásoktól megvédeni úgy próbálja lapját és önmagát, hogy teleírja azt bravúrosan ártalmatlan írásokkal. És hát akkor fölkért, hogy továbbra is dolgozzak. Én meg kell teszem, hogy Laci mik a tabu témák? Hát erre úgy elmosolyodott, mintha nem egészen értené a kérdést, de még hunyorított is hozzá, jelezte, hogy a kérdést ő érti. Én mondtam, hogy most felsorolok témákat, te bólogass, ha ezek tényleg tabu témák. Felsoroltam 13-at, 12,5-szer bólogatott. Igen, nem emlékszem, valami ártalmatlanabb dolog volt, de persze itt voltak tényleg kifejezetten rázós témák. A írásom záró megjegyzései közül néhányat említek. A katolikus médiumok nem mindegyike egyetemesen, hanem kifejezetten partikulárisan katolikus. Ha tudni lehet is, ki a megszólított, megállapítható, hogy gyengén beszélik a megszólítottak nyelvét. Rutinos, de nem eléggé eredeti, túl óvatos, ezért néha unalmas. Szerkesztők kinyilatkoztatnak, tanítanak, prédikálnak, nem utitársai a nézőnek, hallgatónak, olvasóknak. Sok esetben az elemző, vagy adott esetben én voltam, aki egyébként irodalomszociológusként 5 évig foglalkoztam a Mester és Margarita magyarországi fogadtatásával. Tehát ugyanazt mondhatja az elemző ez esetben, mint a Mester és Margarita volandja a túlbuzgó Lévi Máténak. Megmondom, miben van a hiba a hanghordozásodban. Úgy ejtett ki a szavakat, mintha nem ismernéd el a fényhez hozzátartozó árnyékot. Hát azóta sok idő telt el, sok víz folyt le a Dunán, és sok szó folyt el, vagy talált célba a médiumokban, szó és kép és hang. Arról beszélgetnénk most ebben az Evangélikus Múzeumban, és nem sajtótörténeti nézőpontból, hanem az itt és most nézőpontjából első menetben, és arra kérlek, hogy arról szóljatok, hát ilyen 5-8 percben a beszélgetésben, hogy maradt-e élettere, lehetősége, funkciója a hagyományos nyomtatott egyházi lapoknak, néplapoknak, heti lapoknak, vagy már jelenné vált a jövő, és az elektronikus egyházi médiumok már ki is szorították őket. És arról is még, ha belefér, bele fog férni, hogy kiket, hogyan, milyen céllal, milyen hatásfokkal szólítanak meg ezek a médiumok, mennyire segítik az egyházakon belüli kommunikációt. Át is adom a szót. Ki kezdi? Szilárd.
Jó estét kívánok, szervusztok! Érdekes, hogy István 1993-at említette. Én egy 1992-es, tehát majdnem abból a korszakból származó kiadvánnyal jöttem ide szemléltető eszközként. Ez az Igen című katolikus, korábban kétheti, majd havilap, amelynek én 91 környékétől pályakezdőként lelkes munkatársa voltam. Emlékszem Istvánra, aki újságunk elkötelezett, és még az elkötelezettségnél is következetesebb kritikusa volt. Úgyhogy azokat a jelzőket, amiket itt a egykori lapokról elmondott, szerintem a ennél vitriolosabb tollal fogalmazhattál volna az egykori újságról. Természetesen ez egy baráti évődés szintjén megmaradt. Én abban a minőségemben is vagyok itt, Beátával karöltve, akik egy nyomtatott heti lapnál is dolgoztunk, egy közéleti heti lapnál a közelmúltban, amely a politika szeszélyénél fogva megszűnt és átköltözött az online felületre. Tehát mi nem csak a egyházi, hanem a világi médiumok online-osítását is a saját bőrünkön végig kísértük. És ha már Beátát említettem, megszólítottam, itt nyilván sok bíráló, kritikus megjegyzés fog elhangzani az egyházi médiumokra, de egy jó példát mégis hadd bocsássak előre. Abban a megtiszteltetésben volt részem többekkel egyetemben, hogy az Evangélikus Média Iroda, ha jól mondom, fölkért engem, mint katolikus újságírót, mint a jezsuitáknak a munkatársát, hogy nézzem át az ő média portfóliójukat, írott elektronikus egyaránt, és meghatározott szempontok alapján, talán 8-10-12 másik szakemberrel egyetemben, mondjak véleményt róla. Csak úgy, hogy most István, nem tudom, téged fölkértek-e vagy sem, azt hiszem, hogy inkább ezt magadtól csináltad. Mi kaptunk egy hivatalos fölkérést, ami legalább azt jelenti, hogy van érdeklődés, kíváncsiak ezeknek a médiumoknak a szerkesztői arra, hogy mi a fogadtatás, és kollégák milyen szemmel nézik őket. Azt gondolom, hogy nem lehet túlbecsülni ennek az érdeklődésnek a jelentőségét. Én magam annak a korszaknak vagyok a gyermeke, amelyik természetesen a nyomtatott sajtón nőtt föl. A mai napig a papír íze, a forgatás, a lapozás az benne van a ujjamban, génjeimben. Ezt nem is gondolom, hogy föladnám. Ugyanakkor média fogyasztási szokásaimban magamon is látom. Mondok egy konkrét példát. A Heti Válasznál 17 évet lenyomtam. Nem múlt el csütörtök, hogy az összes heti lapot ne lapoztam volna át. Az utóbbi időkig nem múlt el, hogy a napi lapokat ne lapoztam volna át, és úgy éreztem, hogy én ezt nem teszem meg, akkor lemaradok a világ híreiről. Most tavaly szeptembertől átigazoltam a jezsuitákhoz. Első dolgom volt megrendelni barter megállapodás keretében a nyomtatott heti lapokat. Végül is bonyodalmak következtében alig egy-két újsággal sikerült ilyen megállapodást kötni. A HVG jön, a Magyar Hangot kapjuk, meg még nem tudom, van még egy-kettő. És azt veszem észre, hogy egyrészt nem nyúlok még a Spárnak a polcain se a nyomtatott lapok után, és nem érzem úgy, hogyha hát a napi lapokat már rég nem érzem, hogy lemaradnék valamiről, de a heti lapokról se gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon sok minden a látókörömön kívül kerülne. Tehát én a fogyasztóként 99%-ban az online sajtot fogyasztom, de ez nem jelenti azt, hogy például a jezsuitáknak a negyedéves rendi lapja, vagy Aszív című havilapja, ami 3-4 ezer példányban, ha megjelenik, tehát nem egy nagy példányszám, de mégis azt gondolom, és akkor ide lyukadnék talán ki, és erről majd nyilván ti is elmondjátok a véleményeteket, hogy amíg csak lehet, ezeket a hétfőállásokat talán nem érdemes feladni. A nyomtatott lapnak van egy olyan presztízse, sőt, magam is tapasztalom, hogy az online-ra könnyebben odafigyelek, de könnyebben ki is hullik az emlékezetem rostájából. Tehát amit én este a fotelben, hogy ne említsek más helységeket a lakásban, ahol az ember nyomtatott médiumokat szokott olvasni, átlapozok, átolvasok, az valahogyan ez időt, most lehet, hogy nemzedéki kérdés, és egy nálam 15-20 évvel fiatalabbnak, ez nem is kérdés, nem is probléma, de azt hiszem, hogy talán lehet abban valami, és majd hozzászóltok ti is, hogy gondoljátok, hogy ilyen utolsó helyőrségként, nyilván a minőségi értéket képviselő, információt adó, kellő mélységet fölmutató, akár nagyobb portré, interjúkat, riportokat, publicisztikákat, teológiai jellegű megközelítéseket tartalmazó periódikákat, ameddig lehet érdemes föntartani. Egy szuszra talán ennyit mondanék, aztán utána nyilván majd a beszélgetésben folytatjuk.
Mi lenne, ha Füle Tamás folytatná?
Azt gondolom, hogy a kérdésre sajnos elég egyértelmű a válasz. Tehát már kiszorította az online média a nyomtatott sajtót, de ez nem azt jelenti, és ebben nagyon egyetértünk, hogy ne lenne rá szükség. Nem, azért is nagy szükség van rá, mert nem csak a nálunk, nem 15-20, hanem nálam már 40 évvel is fiatalabbakat kell ellátnunk információval, hanem az idősebb korosztályt is. De azért is, mert nekünk személyesen is az a tapasztalatunk, hogy más minőséget képvisel, másfajta rangja van, és ezzel nem azt mondom, hogy magasabb rendű vagy nagyobb rangot képvisel, de egész mást képvisel a print, mint az online időtálló, és azt gondolom, hogy ha jól csináljuk, ez a nagy kérdés, hogy jól csináljuk-e, akkor ezek nagyon jól kiegészítik egymást. Mi nagyon sok mindent rendhagyó módon csinálunk. Annyit hadd említsek meg a mi szerkesztőségünkről, hogy az is rendhagyó, hogy a Magyarországi Református Egyháznak van központi sajtója. A Reformátusok lapja, a református.hu az ő szerkesztőségüknek a munkája. Mi egy egyházkerületnek a szerkesztőségeként végezzük ezt a feladatot. Itt eleve ugye a feladat megosztás az egy érdekes kérdés, hogy hogyan történik az elvekben és hogyan a gyakorlatban, ebben most nem megyek bele, de mi nagyon sok mindent másként csinálunk, mint ahogy a szokás, azt gondolom. Kezdve azzal, hogy egy független portálként indítottuk el ezt az oldalt, és időközben zajlott le egy olyan folyamat, hogy végül is most már lassan 10 éve ez az egyházkerület hivatalos portáljává vált. De például az is egy érdekes példa erre, hogy mi alapvetően és meghatározóan az online térben mozgunk és kommunikálunk, de gyakorlatilag, ahogy a szerkesztőség elindult, kitaláltuk azt, hogy legyen nekünk printünk is, ez a Karakter magazin, nem tudom, hogy van-e még ilyen lap, ez egy olyan print, ami tallóz az online-ból, és egy évbe kétszer adjuk ki, tehát egy ilyen eszenciális válogatása a munkánknak. Egyrészt ugye portrékat, nagyobb témacikkeket tartalmaz, és egy kivonatot a... Hát igen, most nagy nyilvánosságban beszélünk, de azért kimondom, tehát a kötelező programról. Ugye rengeteg egyházi eseményről tudósítunk, ez fontos része a munkánknak, de ezekről sokszor nehéz nagyon komoly tartalmat létrehozni, produkálni, tehát nagyon értékesek ezek az alkalmak. Alapvetően ugye azt a kört szólítják meg és érintik, akikre ez tartozik. Nekünk volt egy olyan alapvetésünk, a parókia az 2000-ben indult, ez elég meghökkentő most így visszagondolva, akkor az volt az alapvetésünk, hogy az online térbe is ezt a fokozatosságot, ezt valósítsuk meg, mi indítottunk rögtön honlapgenerátort, akkor még ugye nagyon alacsony volt a gyülekezeteknek az online jelenléte, hogy a helyi ügyeket azt egy gyülekezeti honlap szintjén, és hát ugye szóba fog valószínű kerülni gyülekezeti lapok szintjén, tárgyalják meg, és aztán így haladjunk fölfelé. Tehát nekünk egyházkerületként, vagy egyházi lapként, online felületként nem biztos, hogy minden helyi üggyel kell foglalkozni, viszont jó, hogy hamarad kapacitásunk arra, hogy témákat dolgozzunk föl, utána menjünk olyan kérdéseknek, amik hát feszítik az egyházi közvéleményt, vagy hát társadalmi kérdéseket érint. A print vagy online kérdés azért sem adekvát szerintem, mert a maga az online tér is olyan tempóba változik, hogy csak nézzünk ki a fejünkből. Hát mi körülbelül 4 évente újítottuk meg a portál rendszerünket, és mindig úgy érzem, hogy elavult. Tehát hallottam egy előadásban valakitől, hogy most már a generációváltást, hogyha digitálisan nézzük, akkor 2-3 évben kell gondolkodni. Tehát ahogy nőnek fel a fiatalok, 3 évenként már egy más közegben jelennek meg. Tehát ez egészen elképesztő, ez a környezet, amiben dolgoznunk kell. Hát annyit hoznék még szóba, nekem 3 éve kellett egy egész Kárpát-medencére kitekintő médiafelmérést végezni az egyházunkban, és ebben a nyomtatott sajtó is beletartozott. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú a kép. Ugye rendszerváltást követően nagy lelkesedéssel újraindították a történelmi múltú lapokat, meg indítottak újakat, és ezeknek az öme ma is működik sajnos, mert már kifutott alóluk a szerkesztőbizottság, meg minden már kifutott, de egy kipipelandó feladat, hogy ezek megjelenjenek. Természetesen vannak élő, életképes és tartalomgazdag lapok, de ez a kevesebb. Tehát nem ez a jellemző. És van egy olyan megközelítés is, ami egyházunkban eléggé jellemző a hagyományos nyomtatott sajtóra, hogy az a szerkesztési koncepció, hogy a lehetőleg minél több gyülekezeti anyag belekerüljön, mert természetesen örülnek azok, akiket ez érintett, és ezért megveszik a lapot, viszont látják magukat, unokájukat, egyéb kedves családtagjukat, ismerősüket, és beszélgettem a felmérés során olyan egyházi felelős vezetővel, aki azt mondta, hogy így sikeres a lap. Tehát abban mérjük a sikert, hogy megcsináltuk, és megvették. És hát megmondom őszintén, nekem azért ez egy kicsit ijesztő irány, és elnézést az őszintességet.
Szó esett ugye arról, hogy kiszorította az elektronikus média a hagyományos nyomtatott lapokat, de mi van a kiszorított lapok olvasóival? Ugye az új ember 20 évvel ezelőtt körülbelül 100 000 példányban jelent meg, aztán nagyon hamar ez lecsökkent 10 000-re, és ez lényegében zömmel idős hívek és a kevésbé képzett idős hívek olvasták, hát hozzájuk egyáltalán eljuthat-e az elektronikus média. Tehát itt a kérdés nyomatékosan, hogy kikhez szól, kit szólít meg.
A Ahogy a Szilárd mondta, mi egy közéleti hetilapnál dolgoztunk, de én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy már akkor is részben az online-on, részben ugye a nyomtatottban, és ez nekem egy nagyon jó alapot adott arra, hogy az evangélikus egyházban, amikor én durván bő egy éve lettem felelős szerkesztő, akkor is figyeltünk arra, illetve folytattuk azt az előttem elkezdett hagyományt, pár évvel elkezdett hagyományt, hogy igenis maradjanak meg a bástyák, tehát maradjon meg a nyomtatott magazin, viszont folyamatosan erősítsünk online-ra. És akkor mi még, ott 2015 végén még egyet léptünk szerintem, hogy elindítottuk a Kötőszó blogot. Ez egy kiváló felület volt, ahol lehetett vitázni. Tehát azt éreztem, hogy az egyház próbálja a nyomtatott sajtót megújítani magazinnál, az online felületet is pontosan, ahogy Tamás mondta, így 2-3 évenként frissíteni, és még van egy, akár mondhatnám úgy is, hogy egy box felületünk, ahol ütköztethetjük a véleményeket. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az utolsó bástyákat meg kell őrizni, és igenis figyelni kell arra az olvasótáborra, aki még szereti a nyomtatott sajtót. Erre én még azt is mondanám, hogy a nyomtatott sajtónak az egyik jövő útja, vagy a reménye az, hogy a tematikus lapokra szerintem mindig igény van nyomtatottan. Tehát az, hogy valami vallási magazin, és az evangélikus identitást, a református identitást, a katolikus identitást erősíti, az mindig egy jó alap lehet, ugyanúgy, ahogy a horgászok megveszik a horgászok lapját, a muzeológusok a saját szakterületüknek a fontosságát. Tehát én ezért tartom fontosnak, hogy a nyomtatott egyházi média megmaradjon. Ugyanakkor tényleg az online felület ez egy más missziói tér. Tehát kell nyitni, mert mi most megcsináltuk ezt a kérdőíves kutatást a monitorozás mellett, és azt látjuk, hogy 60 pluszos az olvasó közönségünk nagy része. Ugyanakkor mióta ilyen színes magazin van, és én vagyok a magazin szerkesztő, én próbálok arra ügyelni, hogy szólítsuk meg a 40-eseket, 30-asokat. Nem tudok a 30 alá menni, ezt belátom őszintén. Arra már rájöttem, hogy a kötelező hittan bevezetése által, ahogy a gyerekek találkoznak lelkészekkel, jó hittantanárokkal, eljutnak a templomba, ha az ő szüleikhez szólok, akkor tudom frissíteni az olvasóbázist, de nagyon kell arra figyelni, hogy az online-ra is építsünk. A gyülekezeti újságokhoz meg...
Az a második menetben lesz.
Jó, csak jó, akkor... De még annyit akartam hozzátenni, hogy valahogy szerintem az európai vagy a magyar kultúrkörnek az a része, hogy presztízs nyomtatott labba írni, és szerintem még ez is egy erős. Tehát az, ami nyomtatott labba megjelenik, az még mindig... Most nem hozok egy nagyon aktuális példát, most éppen egy színészrendező a Facebookon jelentett be valamit. Igen, lehet Facebookon is kommunikálni, de én úgy gondolom, hogy még mindig az, ami a közlönyökben, a nyomtatott lapokban van, azoknak nagyobb a súlya. De hozzáteszem, én is egy 80-as generáció vagyok, én is szeretem még a nyomtatott papír illatát, de úgy gondolom, hogy két lábbal kell állnunk, részben a nyomtatottban, részben az online-ban.
Amikor most átadom a szót Radecki Andrásnak, arra biztatom, hogy nyugodtan engedje el a nyomtatott sajtót, és ha van kedve, rádióról, televízióról, hiszen ez is, hát ez még gyakrabban elérheti, megszólíthatja a hallgatót, mint egy heti lap.
Igen, egy picit, hogyha szabad, hátrébb lépnék, és egy kicsit messzebb.
Nyugodtan kettőt is léphetsz hátra.
Egy csomó fontos dolog elhangzott, amire szívesen reagálnék is, nem úgyis fogunk majd beszélgetni. Az új ember egyébként most 20 000 példányszámban jelenik meg. Ez nem tudom, hogy többe vagy kevesebb. Ha tényleg 10 000 volt, akkor most ez jó hír.
Ezt örömmel halljuk, csak akkor gondoltam, hogy ezt még áll.
Ezt így van, azért elmondom. Szóval nagyon fontos dolgok hangzottak el, és kapcsolódnak ahhoz, amit mondani szeretnék, részben menet közben jutott eszembe. Nem akarnám önöket túlságosan mélyen szántó elméleteket raktálni, de az, amiről most 3-4 mondatban szeretnék beszélni, szerintem nagyon fontos. A társadalomtudományokban számon tartunk egy olyan elméletet, amelyik nagyjából a 70-es évek közepén kelt szárnyra, és van egy nagyon furcsa és bonyolult neve, azt úgy szoktuk mondani, hogy használat és élménykutatás, vagy használat kielégülés modell. Nem a neve a lényeg, hanem az, amiről ez az elmélet szól. Ez pedig azt mondja, hogy a médiafogyasztást azt alapvető emberi szükségletek hajtják. Ez egy úgynevezett funkcionalista megközelítés, ami azt mondja, hogy elsősorban ok-okozati viszonyokat keresünk, tehát azt próbáljuk megvizsgálni, hogy miért fogyasztják az emberek a médiát, miért olvasnak újságot, miért hallgatnak rádiót, miért néznek tévét. Szemben egy másik nagy kultúrantropológiai irányzattal, amit konfliktus elméletnek szoktunk nevezni, amelyek valamilyen konfliktust, harcot keresnek mindig a média viszonylatába, tehát hogy a média hogyan gyűri maga alá az embereket, és milyen hatást gyakorol rájuk. A funkcionalisták, és így a használat és élménykutatás képviselés elsősorban azt keresik, hogy mi hajtja az embereket akkor, amikor megvesznek egy újságot, vagy elolvasnak egy online portált. És ebben az irányzatban egy nagyon érdekes eredményre jutott néhány kutató. Beazonosítottak majdnem 200, vagy talán több is, mint 200 olyan emberi szükségletet, amelyeket 5 nagy csoportra osztottak. Ebből most 2 szeretnék csak megemlíteni, mert ez a 2 legfontosabb szükséglet, ami ma a világban mindenhol médiafogyasztást hajt, mint egy drive. Az egyik az információ iránti szükséglet, a tájékozódás iránti szükséglet. Ezt kognitív szükségletnek szoktuk mondani. Kognitív szükséglet nem csak a tájékozódás, hanem például a tanulás iránti igény, szükséglet is. Az ember úgy van húzalozva, hogy szükségünk van az információra. Itt elhangzott több körben is, hogy az informáltság az még ma is, a jól értesültség az a társadalmi presztízsnek a letéteményese. Tehát ma ebben az úgynevezett posztindustriális társadalomban ma nem attól függ, hogy ki vagyok, hogy mennyi pénzem van, vagy mennyi nyersanyagom van, mint mondjuk a kapitalizmusban, hogy milyen mennyiségű és minőségű információval rendelkezem. Ezért az bizonyos életkor után jön ez el, tehát a 20 évesek, ez azért is van vélhetően, amit mondtál, hogy a 20 évesekben ez a fajta szükséglet még nagyon alacsony szinten van meg, de bizonyos életkor fölött ez nagyon drasztikusan és hirtelen előjön. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. A másik ilyen szükséglet pedig egy úgynevezett affektív szükséglet, ez a szórakozás, az örömszerzés iránti szükséglet. Tehát minden olyan esetben, amikor szórakozni vágyunk, amikor könnyű zenét hallgatunk, vagy filmeket nézünk a televízióban, akkor ebbéli szükségleteinket próbáljuk meg kielégíteni. Azért mondtam ezt el, mert azt gondolom, hogy talán egy kicsit furcsa lesz, amit mondok, mert én nem a 80-as, hanem a 70-es éveknek a generációja vagyok, és én is a printen nőttem fel, és nagyon sajnálnám, pusztán érzelmi okok miatt, hogyha egy idő után a print eltűnne, de egyrészt nem csodálkoznék rajta, másrészt azt gondolom, hogy ezzel maximum érzelmileg leszünk kevesebbek, mert az energia megmaradás törvénye azt mondja, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Ha igaz az, amit a használat és élménykutatás kitalálói mondanak, akkor a médiafogyasztás iránti szükségletek azok nem tűnnek el, csak átalakulnak. És ez a típusú átalakulás elsősorban a médiafogyasztás szintere kapcsán nagyon látszik drasztikusan. Tehát amit új médiának nevezünk, az egy olyan fajta jelenség, ahol pontosan ugyanazok a szükségletek, pontosan ugyanazokat a médiafogyasztási mintázatokat hozzák, mint ami eddig volt, csak más szintéren és más eszközökön. Én rádiós vagyok, vagy annak tartom magam, 27 éve kezdtem el rádiózni. Hát a rádió az egy matuzsálem, mondjuk ha a printnél nem idősebb, de egyébként a rádió is egy évszázados médium. Nagyon sokan temették már a rádiót, főleg a tévések, meg hát az online sajtóban, hát a rádió az egy matuzsálem, és el fog tűnni. Én nem féltem a rádiót. Azért nem féltem a rádiót, mert pontosan tudom, hogy a rádió hallgatást is olyan típusú emberi szükségletek hajtják, amely nem fog elveszni. Át fog alakulni, mint ahogy ma elkezdtek az emberek podcastokat hallgatni. A podcast kérem szépen egy rádióműsor, hát nevezzük akkor nevén. Az egy más, csak más szintéren így van, tehát egy más szintéren érhető el, és mondjuk nem egy folyamatos 24 órás lineáris médiaszolgáltatás, hanem egy pontszerű, tematikus valami. De lényegében egy auditív, egy audio média termék, akkor nevezzük így. Tehát egyetértek abban, szomorú lennék, nem csodálkoznék rajta, hogyha eljönne az a pillanat, amikor már igazából értelmesen nem lehetne printről beszélni. Tegnap a Szent Erzsébet Rózsai díjátadón voltam a Nemzeti Múzeumban, és ott beszélgettem a Képmás nevű lapnak a tulajdonosával, talán ismert e körben is a lap, és ott a Kata Molnár Bánfi Kata elmondta nekem, hogy az egy relatív nagy cégcsoport, sok mindennel foglalkoznak, és igazából szeretik az újságot, és ezért nem engedik el. De az újság viszi a pénzt, tehát nekik ez üzletileg sem megéri, de érzelmileg kötődnek hozzá, és ezért még ezt, megtartják. Nem szeretném nagyon rabolni az időt, majd talán a katolikus rádiós körben visszatérünk, vagy legyen ez most, jó. Akkor a másik énemmel kapcsolatosan talán hadd mondjak valamit. A katolikus rádió szerintem egy nagyon különleges szín volt a magyar egyházi vagy vallási média palettán, azért fogalmazok így, mert szerintem ez is megérne egy misét, hogy mit értünk egyiken és mit értünk másikon. Ha szabad, akkor én annyit mondanék, hogy én a magam részéről az egyházi kifejezést azt a média gazdáinak az oldalán, a tulajdonosi oldalán gondolom. A vallási számomra sokkal inkább egy kontent, egy tartalmi meghatározás. Én ma tudok mondani olyan, az én felfogásom szerint egyházi médiumot, amelyik nem vallási karakterű tartalmat állít elő, és tudok, vagy nem elsősorban vallási karakterű, ilyen például a katolikus rádió, és tudok olyan nem egyházi tulajdonú médiumot mondani, amely nagyon erősen vallási karakterű, mondjuk például a Mária Rádió tipikusan ilyen. Tehát, hogy ezt a két dolgot válasszuk szét. A katolikus rádió egy olyan különleges színfolt a magyar média palettán, amelyiket mi úgy szoktuk egymás közt mondani, hogy a pre-evangelizáció céljával, vagy szándékával, vagy küldetésével indította útjára a katolikus egyház.
Viccesen kérdezem, ezt most, mint igazgató helyettes mondod, vagy pedig a rádiót kutató média szakember?
Nem, azért mondtam, hogy most akkor ezt, ha szabad, akkor mint rádiósként is mondani.
Természetesen minden szabad.
Azért izgalmas ez a dolog, mert egy olyan fajta stratégiával indult útnak ez a rádió, és akkor itt visszautalnék arra, hogy minden médiumnak gondolom, hogy van valamilyen víziója, valamilyen stratégiája arra vonatkozóan, hogy mit szeretne, hogyan szeretne elérni, és szerintem ez nem független attól, amiről az előbb beszéltem nevezetesen, hogy milyen drive-ok hajtják a médiafogyasztót. A katolikus egyház ezt a rádiót úgy indította útjára, hogy elsősorban nem a már vallásos, vagy már magukat katolikusnak hívő embereknek szól, nekik is természetesen, még mielőtt bárki félreértene. De az a célja, hogy elérjen és megszólítson olyan embereket, akik magukat nem tartják vallásosnak, horribiledikto ateistának gondolják magukat, nem járnak templomban, nem hisznek Istenben, és így tovább. Ugye innen logikailag könnyű eljutni a következő lépésig, hogy ezeket az embereket egy valamivel biztosan nem lehet megszólítani, a mi atyánkkal és a rózsafüzérrel. Tehát őket nem tudom meggyőzni arról, hogy legyél katolikus, pusztán azért, mert a mi atyánkban ezt és ezt mondjuk. Ebből aztán az is következik, hogy a tartalom, amit a katolikus rádió előállít, egy külső szemlélő számára sokkal inkább tűnik egy világi közszolgálati tartalomnak. És hogy mondjak egy konkrét számot is, a katolikus rádió műsorában a direkt liturgikus vagy vallási típusú tartalom, gondolok itt mondjuk a szentmise közvetítésekre, a rózsafűzér imádságra, a napi evangéliumra, mert ezek azért vannak, ezek nagyjából 10% környékén mozognak a teljes műsoridőnek. A maradék 90%-ban pedig lényegében mindennel foglalkozunk, ami egy átlagos hétköznapi embert, ha van ilyen, ugye nincsen, tudjuk, de mondjuk, ha lenne egy átlag ember, akkor őt ez foglalkoztatná. Közélet, kultúra, művészet, irodalom, vallás, könnyű zene, komoly zene, napestig sorolhatnám. És a stratégia az, hogy ebbe a tartalomba az egyházunknak a társadalmi tanítását, azt, amit az egyház gondol a világról, az egyház tanítását az örömért, mint egyfajta kovászt láthatatlan módon beleszűk, tehát úgy készítjük el a tartalmat, hogy ez a tartalom visszatükrözze azt, amit a mi egyházunk gondol a világról, vagy arról a konkrét témáról. Nem akarom rabolni az időt, mert gondolom, úgyis majd még visszatérünk.
Köszönöm szépen. Most azért, mielőtt a második témára rátérnénk, megkérdezem, hogy egy-egy percben ehhez az első blokkhoz, esetleg rádió, televízió, mert arról kevesebbet beszélve, akartok-e hozzátenni valamit? Beáta?
Én nem rádió, televízió témában, csak még a magazinhoz, hogy ugye az evangélikus életnek a neve is mutatja, hogy ez egy belső kommunikációs újság. Tehát ugye nálunk nem 90-10 így az arány, hanem én azt merném mondani, hogy 80% az egyház híreinek és az egyházhoz kapcsolódó cikkeknek az aránya, és az a 20%, amiben mi próbálunk egy kicsit kifele nyitni. Így merném ezt az aránypárt meghatározni. Ugyanakkor én próbálok arra figyelni, hogy evangélikus interjúk szülessenek, meg egy kicsit kifele nyitva, vagy különböző gyülekezetekbe menjünk el riportokkal, de úgy érzem, hogy azáltal, hogy megmutatunk egy gyülekezetet, vagy egy idősek otthonát, mely az evangélikus egyház vezetése alatt áll, az attól függetlenül az egyház belső kommunikációjához tartozik, és ez a belső beszédnek a része. Az a 20% meg úgy érzem, hogy amikor reagálni kell valami témára, tehát hogyha például ez az északi abortusz téma bekerült a közbeszédbe, akkor pont itt van Kinyik Anita kolléganőm, akit megkértem arra, hogy ezt a témát igenis hozza be a magazinba, és járja körbe közéleti és egyház teológiai és egyéb szempontokból is. Tehát, hogy azt viszont fontosnak érzem, hogy ezekre így belülről reagáljunk.
Még röviden az első témához. Jó, akkor átérünk a másodikra.
Ha szabad, én szívesen szólnék. Tehát egy pillanatra visszatérnék még a print létjogosultság kérdésre. Tehát előbb is hangsúlyoztam, és szerintem nagyon fontos ma még, hogy legyen print, nem csak presztízsokokból. Említettem, hogy szerkesztjük mi ezt a magazint. Visszatérő tapasztalat, hogy rácsodálkoznak olyan cikkekre, ami egyébként online elérhető volt. Egyszerűen más a közönség, máshogy veszi kézbe a lapot, mint ahogy az online ránéz, stb. A hatékonyságot említettem, amiben már túl vagyunk a dolgon. Ez azt gondolom elég szép szám, ez 7500 példányban jelenik meg. Ebből majdnem 6000 az kikerül a 400 egyházkerületi gyülekezetbe. Tehát kézbe a 6000-et mondtam, 7000. Tehát egy olyan 500 az, amit mi mozgatunk csak. Ezt jobb napokon elérjük az online a napi szinten. Tehát ezért említettem a hatékonyságot. A másik egy gondolat csak a rádió kapcsán, és ez igazából csak egy kérdés a levegőbe. Én régen nagyon sokat foglalkoztam rádió, tévé kérdéskörrel, egyházi vetületben. És igazából bennem mindig az a gondolat mocorgott, hogy mennyiben presztízs kérdés egy egyháznak rádiót vagy tévét indítani, és mennyiben valódi tematika mentén merül fel. Tehát az akarat, az hogyan és miért jelenik meg, hogy legyen. Ez most nem a katolikus rádiónak címzem ezt a kérdést, csak szeretném itt a levegőbe ezt elengedni. Mert én a saját munkám során többször találkoztam ezzel az akarattal, a legyen akarattal, és mivel feladatom lett volna a hogyan, ezért mindig visszakérdeztem. És többnyire nem kaptam arra választ, hogy miért, tehát hogy miért és mit. És akár rádióalapítás, akár többször ez fölmerült folyóirat alapítás, tematikus folyóirat alapítás kérdéskörben is, még egy kérdést tettem föl ilyenkor általában, hogy meg tudjuk-e nevezni azt a felelős vezetőt, szerkesztőt, témagazdát, akiről elhiszik az én főnökeim, hogy meg tudja csinálni, és rá is bízzák, hogy csinálja, hogy csinálhassa. És megmondom őszintén, ezen a ponton ez általában botlott az én gyakorlatomban. Szerencsésebb egyházi közegekben biztos nem volt ilyen.
András,
de
nem
hogy
tudom, hogy
én ezt azért hadd hozzam ide ehhez a témához.
Hogy akarsz erre, lehet erre nagyon röviden válaszolni, vagy majd a beszélgetésbe visszatérünk rá.
Sem mondok két mondatot róla, akkor én szerencsésebb egyházhoz tartozónak gondolom magam, mert én úgy látom, hogy a katolikusoknál ez nem egy presztízs kérdés. Ezért, vagy talán ebből a megfontolásból sincs országos televíziója a katolikus egyháznak. Én nem látok egyébként a mostani egyházi médiás palettán olyan médiumot, ami kifejezetten csak presztízs szempontokat fejez neki. Az, hogy meg tudjuk-e nevezni, én azt gondolom, hogy a mi rádiumban dolgozik 120 ember összességében. Ez egy nagyon nagy szám, egy nagyon nagy szerkesztőség, egy nagyon nagy médium. Ezek között vélhetően van protestáns vallású ateista, és van azért mondom, hogy vélhetően, mert mi ezt meg sem kérdezzük, nem is érdekel minket, aki elmondja, meghallgatjuk, soha nem kérdezünk rá, és soha semmilyen utasítást vagy kérést arra vonatkozóan. Én 8 éve vezetem a katolikus rádiót, azóta ezt nyugodtan mondhatom, egyetlen kérés, nem hogy utasítás, hanem kérés szintjén se fogalmazódott meg, hogy ezt vagy ezt vegyük fel. Akiről azt gondoljuk, hogy szakmailag a legalkalmasabb erre a feladatra, ő legyen a szerkesztő, vagy a főszerkesztő.
Hát akkor térjünk át a második menetre. Egy komplex témakör, nem kell mindenkinek minden résztémát érinteni, kedve szerint válogassa ki. Hogyan egészítik ki a hagyományos nyomtatott médiumokat, illetve, itt most idézőjelben mondom, a hivatalos egyházi médiumokat, a gyülekezeti médiumokat, ezek is egyháziak, de nem úgy, mint a központi egyháziak, illetve vallási mozgalmak médiumai, illetve mekkora, milyen szerepet játszanak, és mekkora teret töltenek be az intézményes egyházaktól kisebb-nagyobb mértékben független keresztény médiumok, hát mint például a Kötőszó, a Szemlélek, a Szólarádió, a Reposzt és egyebek. És akkor még egy utolsó kérdést tegyük ide, kapcsoljuk ide, hogy tudtok-e ökumenikus vagy pedig vallásközi médiumokról? Ki kezdené? Szilárd, kezdjed te.
Szerteágazó, megpróbálok fejemben rendet tenni a kérdés között. Az Igen című lapot említettem, és itt azért a beszélgetésünkben szerintem be kell hozni egy szempontot, hogy ki finanszírozza az adott médiumot. Ez világi médiumoknál is, politikai médiumoknál pláne, de egyházi médiumoknál is azt hiszem, hogy kulcskérdés. Az Igen című lap 89-ben úgy jött létre, hogy akkor a katolikus jelzőhöz a püspöki karnak az engedélye kellett, de igazándiból ez egy egyesület, illetve alapítvány gondozásában jelent meg. Volt püspök, illetve papa szerkesztő bizottságban, aki úgymond a egyházi szempontokat volt hivatott érvényesíteni, de hát alapvetően egy teljesen civil társaság, Cakó Gábor író volt az első főszerkesztője, és hát a magyar irodalom és a magyar publicisztikai szcénának a számtalan tagja Istvánnal egyetemben szerzője volt a lapnak. Aztán főleg politikai okokból a kezdeti sokszínű társaság az eléggé átalakult, és megmaradt egy inkább ilyen konzervatív, az akkori MDF kormányt támogató lapnak, de ez egy kis politikai mellékszál volt. Viszont ami a tanulság ennek az egésznek, az Igen mindig is független lap volt, soha nem a püspöki kar gondozásában jelent meg. Várszegi Asztrik főapátnak fájt is a feje miatt a nagyon sokáig. Egy idő után azt mondta, hogy akkor ő köszönjük szépen nem is szeretne ennek a lapnak a püspöki gazdája lenni. Blankenstein Miklós katolikus pap, aki a házi lelkészünk volt, ő mindvégig kitartott, de hogy amennyit ő kapott a fejére, a hátára a püspököktől, azt elég hosszan tudnám mesélni. Megvolt a szabadság, megvolt az önállóság, a függetlenség. Azt írtunk, amit akartunk. Mi még Paskai Bíborosnak is nekimentünk, hogyha úgy éreztük, hogy. Belegondolatnak, hogy én ifjonti hívvel pályakezdő újságíróként úgy éreztem, na hát akkor most az Igenben mindennek kell írni, amit a világról gondolok. És sok társammal így voltunk. De a pénz elfogyott, koldulni kellett, és ezt egy idő után a anyagi források hiánya miatt úgy szépen el is sorvadt az újság. Ez mutat rá, hogy lehet függetlennek lenni, de akkor nem biztos, hogy van pénz. A másik fele, amit most én jobban ismerek, én ugye...
Itt az Igenről, mert hát valóban én belső ellenzéke is voltam az Igennek, miközben hát rendszeres munkatársa is voltam, vagy baráti körön belül voltam. Itt annyit el kell mondani, hogy anyagmegmaradás elve itt is érvényes. Szakó nagyon fontosnak tartott és ügyelt arra, hogy újságírókat neveljen ki. Hát kitűnő újságírók, fél tucat vagy még többen, akik most neves újságírók az Igen gárdájából nevelődtek ki, ezt el kell ismerni.
István, te hízelegsz. Valóban. Nagyon büszkék is voltunk arra, hogy az Igen istállójából milyen nagy nevű médiumoknál kerültek ki munkatársak. Most az éremek a másik oldalát ismerem belülről. Egy jezsuita rendnek a munkatársa vagyok, és ott egy ingyenes negyedéves lapot szerkeztek, szintén ilyen 10 000 példányban jelennük meg. Jó, ingyenes lapokat könnyű oda tenni a plébániai asztalra, mert elveszik, mert így ingyen van. Ez a Mind című, Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére című negyedéves jezsuita újság. Nem hiszem, hogy ebben a körben ismert, inkább a jezsuita Holdudvaron belül van neve. A másik, az talán a szélesebb körben ismert, a Szív című több mint 100 éves egykori jezsuita lap. No, ott viszont ugye az jön be, hogy természetesen veszteséges, természetesen a jezsuitáknak évi több millió forinttal ki kell pótolni a hiányt. És hát ott van az, hogy nem jelenhet meg benne akármi, mert hogy ezért mégis a jezsuita rend reputációját viszik a piacra. De hogy még ezen szűk mozgástéren belül is milyen lehetőségek vannak, a szüleim nemzedéke, vagy a feleségem szüleinek a nemzedéke, amikor először kezükbe nyomtam a Szív című újságot, nem tudom, másfél-két évvel ezelőtt, és végigolvasták, egymástól függetlenül azt fogalmazták meg, hogy Szilárd, ez az újság olyan más, mint a többi egyházi újság. Ahogy nem tudom, a jezsuitákról ebben a körben mi a benyomás, de hogy a jezsuiták olyan mások szoktak lenni. Sok jezsuita vicc is szól. Ferenc pápát nem is említve. Olyan kicsit az egyházban, kicsit külön utasnak vannak elkönyvelve, kicsit liberálisnak, kicsit ilyennek, kicsit olyannak. Mindenesetre valami nagyon, nagyon másnak vannak elkönyvelve. És én mondjuk, hogy személyesre fordítsam egy rövid szó erejéig, azért, miközben én nekem a heti válasznál ideálom volt a független újságírás, hogy nekem senki nem mondja meg, még a tulajdonos se, hogy mit írunk, és ahogy András nálatok tényleg nem szólt bele szerkesztésbe, hogy kit vegyenek föl, beáltalában szerintem tiszta lelkiismerete mondhatjuk, hogy nálunk se érvényesültek direkt pártpolitikai szempontok. Nyilvánvaló ahhoz, hogy az ember egy rendhez elszögődjön, ahhoz egy lojalitást is egyúttal vállalnia kell, ami azt jelenti, hogy ha a jezsuiták házatáján valami botrányos dolog történik, akkor kérdés, hogy azt mondjuk mi fogjuk-e megírni, nekünk kell-e megírni. De rögtön hozzáteszem, és igazándiból szerintem engem ezért is vettek föl, mert gyakorló újságíróként nyilván az ember érzi, hogy hogyan működik a nyilvánosság, és ha bármi botrányos eset, mondok egy konkrét példát, volt botrányos eset. Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat, és az amerikai jezsuitáknak az Amerika című lapja lehoz egy cikket, amelyben egy külső szerző, nem is katolikus az illető, nem is jezsuita, fölszólítja Ferenc pápát, hogy Csíksomlyón a Szent Beszédében menjen neki Orbán Viktornak, és kérje ki magának Orbán Viktor menekült ellenes uszítását. Na most ez egy pillanat alatt megjelenik a magyar sajtóba, elsőként a Katolikus Válasz nevű, majd erről talán később fog szó esni, orgánum jóvoltából át, erősen konzervatív újság jóvoltából, majd átveszi a Mandiner, és ilyenkor az ember azonnal szól a provinciálisnak, hogy van itt egy dolog, itt pillanatokon belül megcsörren a telefon, mi a véleményetek magyar jezsuiták, hogy mit írnak az amerikai jezsuiták Orbán Viktorról. De rögtön, egyrészt ezt elhallgatni nem lehet, nem is kell, de hogy hogyan fogalmaz az ember, hogy hogyan. Tehát egyrészt ilyet szerintem teljesen méltatlan Ferenc pápának megmondani, mit mondjon egy szentbeszédben, egy zarándok helyen, de miközben mi úgymond visszautasítjuk a cikket, a közben abban a színbe se akarunk keveredni, hogy mi kritikátlanul föltakarunk az Orbán Viktor féle menekült uszítás, bármilyen szót használunk, ugye erről szót kellene akkor is használnunk. Ugye sok munkaóránkba telt úgy megfogalmazni ezt a három bekezdéses szöveget, amelyben vissza is utasítottuk az amerikai jezsuitáknak a... Ja, közben ugye, hogy közben egyik jezsuita rendtartomány szembe megy egy másik jezsuita rendtartományal, tehát még renden belüli feszültségben is ugye benne vagy. Tehát, és én azért ezt élveztem ezt a munkát, mert tükörbe tudtunk utána nézni, nem is másoltuk el a dolgot, beleálltunk a kérdésbe, szembehelyezkedtünk, de volt olyan katolikus pap, én kicsit tamáskodtam, hogy sikerült-e úgy megfogalmazni a közleményt, hogy nem nagyon takarunk fel a kormány mellé, mert ezt nagyon nem szerettem volna. És utolsó mondat, volt olyan katolikus pap, aki azt mondta, hogy olvastam a nyilatkozatotokat, de feltűnően nem védtétek meg Orbán Viktort. Mondom, nagyon helyes, akkor jó végeztük a munkánkat.
Itt most már műhely titkokba is bepillanthattunk, ezt külön köszönjük. És ha már tamáskodásról beszéltek, adjuk át Tamásnak.
Én is egy rövid kitérő erejéig azért a saját házunk táján néznék körül ebben a témakörben. Ugye alapvetés a szerkesztőségünkben, hogy lojálisak vagyunk a gazdánkhoz, de soha nem lehetünk szervilisek. Nagyon könnyű átcsúszni ezen a határon. Nem kell, hogy botrány legyen. Nagyon sok szor merült fel, akár vitás helyzetként is, amikor egyszerűen annyi történt, hogy egy vezetői döntést rosszul fogadott az egyházi közvélemény, akár a lelkészi kar. És ilyenkor mindig kérdés az, hogy adunk-e hangot az ellenvéleményeknek. És hát nem mindig fogadta kitörő öröm, hogy hangot adtunk ennek. Ilyen esetben én mindig megpróbálom meggyőzni a vezetőinket, hogy a vita az jó dolog. Tehát, hogy a vitát engedjük ki a nyilvánosság elé, mert semmi baj nem történik, hogyha megfogalmazódnak a akár a döntéssel szembeni vélemények, mert ez mindig a döntéshozónak nyit ki egy új lehetőséget arra, hogy értelmezze, kibontsa, elmagyarázza, hogy miért született ez a döntés. Nyilván feltételezem, hogy nem utaság történt, hanem megvan az oka. Na most a botrányokkal ugye nehezebb a helyzet, mert ott én inkább azt a kérdést szoktam feltenni, és nem is csak a botrányok, ha megint akkor visszalépek egyet, hanem van egy csomó olyan dolog egy egyházban, amiről mi azt gondoljuk, hogy foglalkozni kéne vele, beszélni kéne róla, diskurzusokat kéne indítani, de ez nem történik. Még nem történik. Nem jutott el odáig az egyházi közvélemény. És ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy azt kell látnunk, hogy mi, mint szerkesztőség, nem vagyunk harcoló alakulat. Tehát mi nagyon finoman megkereshetjük azokat a riportalanyokat, azokat a témákat, amik abba az irányba mutatnak, abba az irányba mozdítanak, hogy elinduljon ez a beszélgetés, de mi nem folytathatjuk le ezt az egyházi közösség helyett. Tehát erről ezt gondolom. És akkor az eredeti kérdéshez kapcsolódva hát a gyülekezeti lapokról én egyszerű dolgot tudok mondani. Szerintem fontos szerepük van, hogy legyen az print, vagy akár honlap, vagy blog, vagy Facebook oldal. Az mindig a helyi közösség szervezésének, építésének, mozgatásának, életben tartásának az eszköze. Ilyen értelemben, azon kívül, hogy én is egy gyülekezet tagja vagyok, most így túl sok mondani valóm nincs róla, a többé-kevésbé független blogok, honlapokról annál inkább, mert döntő jelentőségűnek tartom a létüket és a megmaradásukat, vagy az újabb baknak az indulását. Egész egyszerűen azért, mert sokkal nagyobb szabadságfokkal nyúlhatnak témákhoz. Ez sokszor homlokráncolást okoz, és sokszor mozognak olyan terepen, amire mi nem léphetünk ki. Nem azért, mert valaki megtiltotta, hanem azért, mert tisztában vagyunk a feladatunkkal, a szerepkörünkkel és a mozgásterünkkel. És én nagyon lelkes olvasója vagyok mindegyiknek, amit szóba került, meg még azon kívül is egy-kettőnek. Most a Reposztot nem azért emelném ki, mert az pont református, hanem mert annak a példáján tudom megfogalmazni azt a számomra fontos gondolatot, hogy az, hogy a Reposzt létrejött, elindult, az nekem nem azért nagy jelentőségű, hogy ott mi történik, meg mit írtak régebben, a mostaniról nem is szólva, vagy arról inkább nem szólva, hanem azért tartom nagy jelentőségűnek, mert egy egyházi közösségben, egy tágabb közösségben volt 7 lelkipásztor, vagy 8, vagy 10, aki azt tapasztalta meg, hogy ő teljes szabadsággal fogalmazhatja meg és írhatja le a gondolatait egy egyházi térben, egy egyházi kommunikációs térben. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos példa, és nagyon jó, ha így van. Nyilván a Reposzt is most már sok éve működik, különböző korszakokat élt meg, most is egy bizonyos korszakát éli. Hát minden szerkesztőség megküzd ezek.
Én több témát is behoznék. Az egyik a gyülekezeti újságok egyrésztről, illetve a szemlézés. A magazinban nálunk online 10 szemlézünk, az evangelikus.hu-t, a kötőszó szemlét meg a gyülekezeti újságokat, és ezt nem titok, elárulom, hogy kapacitás hiányból tesszük. Mégpedig azért, mert nincs akkora stábunk. Én itt könnyes szemmel hallgattam a 120 főt, és kíváncsi lennék, hogy a többi beszélgetőtársam hány emberrel dolgozik. Én 6 fővel dolgozom, ebbe beletartozom én is. Tehát, hogy a hivatalos csapat az nálunk 6 fő, és úgy állítunk elő egy 60 oldalas képheti színes magazint. Tehát ebből adódóan figyelek arra, hogy az online felületről és a gyülekezeti újságokból mindenki számára hasznos információkat gyűjtsek. És szívemből szólt a Tamás. Egyrésztől azért, mert nagyon attól függ, hogy ki finanszírozza ezt a felületet. És amikor én ott az elején mondtam, hogy ugye előremutatóan készült nálunk egy kötőszó blog, Tulajdonképpen nálunk az evangélikus életet, az evangélikus.hu-t és a kötőszoblogot is az egyház finanszírozza, és azt hiszem Tamás ezt már finoman meg is említette, hogy ezáltal talán erős megfogalmazás az, hogy meg van kötve a kezünk, de nagyon nem mindegy, hogy hogy és mit kommunikálunk, és ha észrevették a kedves olvasók, akkor a kötőszó blogon a váltás is ennek az eredménye, mert Laborci Dóri, az alapító szerkesztő, olyan témákat hozott be, melyek szerintem kifejezetten a vita felé és az értelmes diskurzus felé nyitottak. Ugyanakkor, ha nincs egy egységes egyházi álláspont bizonyos témákról, akkor folyamatosan lehet aknákra futni. És az a kérdés, hogy megéri-e egy ilyen harcos alakulatnak lenni, és abban egyénileg fölörlődni, vagy esetleg az egyház felé is örlés létrehozni, vagy egyszerűen azt kell mondani, hogy eddig bírtam, és ebből ki kell lépni, és egy arculatváltást vinni például véghez ennél a blognál is. És ami különlegesség, hogy egy teljes váltás volt, olvasó közönsége így is van a blognak, csak teljesen más a profilja. És ez egy, szerintem egy nagyon fontos kérdés az összes történelmi egyháznál, hogy mennyire vagyunk diskurzusra készek, és ezt milyen felületen engedjük meg, és mennyire vannak olyan tiszta álláspontjaink, amik mentén lehet diskurzust folytatni. Tehát, hogy akár legyen ez két jezsuita közösségnek a vitája, vagy kegyességirányzat egy-egy egyházon belül fontos lenne, ugyanakkor látjuk, hogy ebben még szükség lenne szerintem, legalábbis a mi egyházunkról beszélek, előrelépésre.
Ez a bizonyos funkcionalista megközelítés ugye azt mondja, hogy az emberi szükségletekre a társadalomban egy idő után intézmények és intézményrendszerek épülnek. Így jött létre a média is. És így jöttek létre az egyházak is, amelyek az embereknek a, nem szeretem ezt a szót, mert ideológiailag terhel, de most nem tudok más mondani, helyette metafizikai szükségleteire épültek rá. Tehát az, hogy az emberben benne van az a vágy, hogy a fizikai valóságon, a megtapasztalhatón, az empírián túllévő dolgokra valamilyen magyarázatot adjon. A különböző vallások és a különböző egyházak más és másfajta választ adnak ezekre a kérdésekre. De abban mindegyik megegyezik, hogy alapküldetése az, hogy minél több embert próbáljon meggyőzni az ő igazáról. Arról, hogy ő mit gondol, milyen magyarázatot ad ezekre a metafizikai jelenségekre. Na most, ebből a megközelítésből, és úgy is, mint egyetemi ember, vagy mint médiakutató, azt gondolom, hogy annak csak örülni lehet, hogyha a média rendszer pluralizálódik, sokszínű, ha egyre több lehetőség van vélemények kifejtésére, ütköztetésére. Ez egy nagyon fontos feladata és funkciója a médiának. Túl az oktatáson, a szórakoztatáson, a tájékoztatáson, az, hogy valóban az emberek egy társadalomban ki tudják alakítani a saját álláspontjukat, ahhoz véleményeket kell megismerniük, érveket, argumentumokat. Tehát én ezt borzasztó fontosnak tartom. Álságos lenne azonban ugyanezt az álláspontot képviselnem rádiósként, mert azért valljuk be őszintén, hogy még azt mondom, hogy tartalmi szempontból még rádiósként is ennek tudnék örülni, de azért vannak sokkal pragmatikusabb érvek is. Például az, hogy mondjuk a rádiós vagy televíziós piacon, ha sok ilyen médium van, amelyek az egyháztól függetlenül gondolnak valamit a vallásról, akkor az bizony nem feltétlenül oxigén dúsítással, hanem oxigén elszívással is járhat adott esetben, például az erőforrások tekintetében. Tehát amikor egy rádió egy frekvenciáért pályázik, az azt jelenti, hogy egyel kevesebb lehet mondjuk az egyház hivatalos médiumának. Nehéz kérdés ez összességében, én azért azt gondolom, hogy annak örülni kell mindenképpen, hogyha egy médiarendszer színes és plurális. Tehát minél inkább szűkül a média kínálat, annál inkább azt gondolom, hogy rossz irányba megy a társadalom. Én csak egy számot szeretnék mondani. 2010-ben Magyarországon 250 rádió volt, ma mit gondoltok, mennyi van? Alig 70. És azt gondolom, hogy ez összességében globálisan mindenképpen egy nem túlságosan jó tendencia.
És a szabad... És ez a 70, ez valóban 70 féle, vagy pedig ilyen családokhoz tartozok, mint a megyei napilapok?
nem akartam ennek a részleteibe belemenni, de ez nem 70 egyéni, tehát ez nem 71. média terméket jelent. Na most, ha szabad még visszautalnék erre, itt szóba jött a függetlenség és az objektivitásnak a kérdése. Nagyon fontos kérdés, és nem is igen hiszem, hogy lehet erre kielégítő választ adni. Én magam nem hiszek a teljes, tehát sem a teljes objektivitásban, és sem a teljes függetlenségben nem hiszek. Szerintem nincsen, nem létezik óvó független vagy objektív ábrázolásmód. Tehát, hogyha én most itt leteszem a fényképezőgépemet és lefényképezem önöket, az az én nézőpontomat fogja tükrözni. Semmifajta rossz szándék nincs bennem, nincsen bennem az a szándék, hogy eltorzítsam önöket, vagy rossz színben tüntessem fel. Egész egyszerűen én döntök arról, hogy hova teszem a fényképezőgépet. Következésképpen a média nem alkalmas arra, hogy a társadalmat, a világot a maga bonyolultságába és összetettségébe teljes egészébe bemutassa. Innentől fogva szelektálnunk kell, mindannyian szelektálunk, válogatunk, szerkesztünk, témákról döntünk, amelyekkel foglalkozunk, és amelyekkel nem foglalkozunk. És ez a fajta szelekció szükségképpen torzítja azt a képet, ami a cső végén ki fog jönni, legyen szó nyomtatott sajtóról, rádióról vagy televízióról. Ez egy felelősséggel jár. És természetesen azt sem lehet hát kétségben vonni, hogy minden médium köteles a maga módján az alapítójának a küldetését teljesíteni. Én ezt nem tartom a függetlenség feladásának, hogyha egy médium az alapítói szándékot vagy küldetést végre szeretné hajtani. Az egy más kérdés, ahogy itt el is hangzott, hogy azért ez nem azonos a szervilizmussal.
Nagyon izgalmasan fejeződött be. Akkor még megkérdezlek benneteket, hogy most erre a második menet témáihoz akartok-e még valamit hozzáfűzni, egymásra reflektálni, vagy ami még közben eszetekbe jutott?
Egy gondolatot talán a heti válasznál is nagyon fontosnak éreztük, és az egyházi médiumokban is nagyon fontosnak gondolom, hogyha teljesen lefolytjuk egy újságszerkesztőségének a szabadságvágyát, az érdeklődési vágyát, a kíváncsisági vágyát, és kizárólag közlönként tekintünk rájuk, hogy majd megtetszenek írni, amit a püspöki kar, vagy a fönntartó, vagy bárki gondol, az szerintem annyira deprimál egy újságírót, hogy két nap után nem lesz kedve cikket írni. Nem, azok a mondatok nem fognak sütni az érdekességtől, azok egy sablonszerű, unalmas szöveg lesznek, és a vége pedig az lesz, hogy nem 10 000, hanem 1000 vagy 500 olvasója lesz annak a médiumnak. Tehát az a tulajdonos, amelyik ilyen vaskézzel irányítja az újságíróit, garantáltan azt kockáztatja, hogy érdektelen lesz a médiuma, és az a még oly kemény kézzel súlykolt üzenet nem fog olvasóra találni.
Nagyon érdekes mozzanat volt, amit András említett, az emberek metafizikai szükségleteiről, és az emberek, ez mindenkire vonatkozik. Mircea Eliade, a neves vallásantropológus, aki maga nem vallásos, mondta, az ember lényegénél fogva homo religiosus, vallásos ember, metafizikai szükségletei vannak. Ilyen módon én bátorságra, szorgalmaznám a bátorságot a katolikus rádióban, hogy ezt még jobban figyelembe vehetik, akár a 80-20%-ot még itt a metafizikai szükségletek oldalára még meg is növelhetik, mondom itten viccesen, de azért legalább annyira komolyan is. Tehát bátran lehet egy nagyjából általános rádiónak, magát képzelő katolikus rádiónak ezeket a nem vallásos embereknél is meglévő, gondoljunk, hogy az ezoteria iránti óriás érdeklődésre, a nem vallásos, de spirituális érdeklődésű emberekre, azt hiszem, akkor már is föl van adva a lecke, mondjuk akár egy katolikus rádiónak, egy evangélikus magazinnak, ha meg akarja ezeket a szükségleteket is szólítani.
Igen, még mielőtt bárki azt gondolná, hogy a katolikus rádió szándékosan tartja magát távol a vallásosság, de természetesen erről szó sincs, mert azért, hogyha valaki...
Frappíroztam.
Világos értette, teljesen jó ez így, de hogyha valaki azért figyelmesen hallgatja, akkor minden egyes műsorból meg fogja érteni, hogy az egyház mit gondol arról a kérdésről. Mondok néhány konkrétumot, és akkor talán világosabb. Tehát szó sincs arról, hogy nálunk például tabu témák lennének. Mi készítünk műsort az abortuszról. Hóri Béledikto, ebben a műsorban megkérdezünk olyanokat is, akik más állásponton vannak, de minden esetben a szerkesztésnek a koncepciója az tükrözi az egyháznak az adott kérdéssel kapcsolatos álláspontját, jelen esetben ugye az, hogy az abortusz az gyilkosság. Visszatérve amit mondtál, Szilárd, tegnap az egyik püspök úr odajött hozzám, beszélgettünk pár szót, és egy kicsit olyan, hogy is mondjam, nem sértődötten, de finoman megjegyezte, hogy hát van neki az egyház megyében egy program, és úgy érzi, hogy a katolikus média ezt mellőzi, és hogy ezzel miért nem foglalkozunk. Tehát nem, hogy mondjam, nem telefont kaptam, hogy akkor holnap után erről legyen valami anyag, hanem finoman jelezte a püspök úr, hogy van ez, és esetleg fölhívja rá a figyelmünket, mert egyébként ez tényleg elkerült a figyelmünket. A másik, hogy rendszeresen nálunk a szerkesztőség értekezleteken rendszeresen párhuzamosan egymás mellett olvasunk fel olyan olvasói leveleket, amelyeknek a tartalma az egyik részről úgy néz ki, hogy mi sorosista ügynökök vagyunk, a másik pedig az, hogy mi Orbánnak a kitartottjai vagyunk. És azt mondom mindig a kollégának, amíg ez így van, amíg mind a két levél itt van az asztalon, addig tökéletesen rendben van a dolog, és csak kis színesként most a média tanács keddi ülésén meg lehet nézni, a napirenden szerepel egy bejelentés, vagy ha úgy tetszik, egy feljelentés, egy úr sérelmezte, hogy az egyik szentmise közvetítésben a Szent Lecke, azt egy gyermek olvasta fel, és ebben a bibliai idézetben, vagy bibliai szövegben, hát kvázi népírtás és gyűlöletkeltés hangzott el, és hát nem tudtunk neki mit írni, hogy hát ez egy szentszéki, tehát tessék szíves lenni Vatikához fordulni, mert mi közvetítettük a szentmisét, és hát valószínűleg, hogy a Bibliát ebből a szempontból nem fogják majd átírni. Szóval rengeteg dolog van, de hát rengeteg ilyen...
Pedig ez egy teli találat, hogy gyermek olvasta föl, hiszen a gyűlöletkeltés és az atrocitásoknak ők a legnagyobb áldozatai. Átadom a szót a közönségnek, én viszem mindenkihez a mikrofont, aki jelentkezik szólásra.
Csak azért, ha már előülök. Én nem vagyok ebben a témában olyan okos, mint ti voltatok most. Nekem nagyon jó volt, hogy nagyon sok okos dolgot mondtatok. Amit talán mondhatnám, hogy laikusként vagy kívülállóként mondanék, a printet azt igenis el kell majd felejteni. Tehát ez most jó, szeretjük, meg jó a szaga, meg tudom, nem, 20 év múlva nem lesz. Most még kell csinálni. Egy másik dolog az, hogy mondjuk katolikus rádió, az mennyi van Magyarországon? 4-5? 3 biztos van. 3 biztos van. Jó. Az egyik az arról szól, hogy 80 év fölötti apácák mondják az üdvözlégyet reggel 8-tól este, nem tudom meddig. De reggel 8-ig, de hát erre is szükség van. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy a hallgatóság vagy az olvasók sokfélék. És ezért én nem tudom a Mária Rádiót, nem tudom hallgatni. A katolikus rádiót sajnos keveset hallgatom, de amikor hallgatom, akkor örülök, hogy így csináljátok. Még egyet hagyj kérdezzek, hogy lehet, hogy ezt már megtárgyaltátok többször. Pont az erőforrásoknak a hiánya miatt lehetne esetleg az ökumené, az mindig fölmerül, valami olyan médiumot összehozni, szerkeszteni, ahová
érted. Ezt én is megkérdeztem, hogy tudtok-e ökumenikus médiumokról. Bercsényi Miklósnak ki tud válaszolni. Nekem majd lesz egy válaszom. Én erről egyről tudok.
Én igazából nem ökumenikus médiumról tudok, hanem arról a kis szerkesztőségi munkáról tudok, hogy mi próbáljuk ezt figyelni. Tehát, hogy nem csak bent az evangélikus kis kuckonkban ülünk, hanem igenis figyeljük a katolikus és a református testvérek munkáját is. És még egy valamit így csupán így magunkra reflektálva, hogy, hogy azt látom előre mutatónak, hogyha ilyen közösségi munka zajlik, és tényleg blog, online, print együtt gondolkodik, és együtt próbálunk valami megoldást találni.
Két reflexió. Az egyik az, hogy temetjük valóban a nyomtatott sajtót, de nem látunk a jövőbe. Tehát ahogy én fiatalkoromban még a bakelit lemezek uralták a terepet, majd bejött a CD, majd már a CD is ugye az már passzé. Ma már a bakelit ismét divat bejött, mert hogy jobb a minősége, meg nem tudom. Tehát el tudom képzelni, hogy az internetnek az információ áradatában egyszer 30 év múlva majd valaki olyan menőnek fogja gondolni, ahogy Beáta mondta, a presztízslap, tematikus lap, tehát nem tudhatjuk, hogy nem fog-e valamilyen módon a nosztalgia hullámjegyében visszajönni. A másik gondolatom pedig, hogy ökumenikus lap, vagy hogy együttműködés. Én jezsuita munkatársként erősen ambicionálom, hogy legyenek olyan egyházi hírek, amikre a világi sajtó vevő. Tehát azt gondolom, hogy az Index címlapjára kikerülni, vagy a Válasz Online-ba bekerülni, az sokkal többeket el tud érni, mint a mi magunk is köreiben szerkesztett lap. Hál' Istennek az elmúlt egy évben 3 olyan témát is tudtunk a Válasznak kínálni. Nyilván meg volt a személyes kapcsolat is, de mondjuk mondhatnám a HVG-t, a 444-et, az Indexet, és akkor egyéb médiumokat. Vagy pedig olyan eseményeket szervezni, a Szabi híd. Volt egy Szabadság hídon tartott Szentmise nyár közepén, az egész magyar média ott volt, jó, nyári borka szezon eleve érdekes téma, de arra átvették, és láttak benne fantáziát. Hogy azt gondolom, hogy minden egyháznak vannak ilyen lehetőség. Jó, nyilván nem minden esemény üti át a média ingerküszöbét, de azt gondolom, hogyha kellően érdekesen, és egyébként rengeteg kincs van a mi egyházaink házatáján, csak sokszor nem tudjuk, hogyan kell az érdekesen, izgalmasan tálalni.
Tamás?
Ehhez kapcsolódnék röviden. Én mindig azt tapasztalom, hát olyan 16 éve dolgozom az egyházon belül, hogy van egy ilyen merjünk kicsinek lenni elv. Tehát, hogy mondod, hogy bele se gondolunk, hogy most valami olyan téma van a kezünkben, ami nagyot szólhat. Persze örülünk mi is, hogyha az Index nyitólapra felkerülünk, de többször lepődtünk meg, mint hogy számítottunk rá, hogy ez így lesz. És persze nagyon nehéz pozitív tartalommal felkerülni, ez külön kihívás. És már megfutottuk 8-szor ezt a print témát, de akkor én is még annyiban visszakapcsolódnék hozzá, hogy én elég pontosan emlékszem, hogy olyan 18-20 éve nagyon komolyan temették már a könyvet, ugye ahogy elindultak a digitális formátumok. Én akkor is azt gondoltam, hogy lehet, hogy luxus cikké válik majd a nyomtatott könyv, de azért eltűnni nem fog. Hát még most idáig se jutottunk el, bár azért most már nagyon, nagyon drága. Tehát egy kicsit azért a printről is így gondolkodom, hogy nyilvánvaló az irány. Tehát a gazdaságossági mutatói azok már most borzalmasak, de az igény valahogy még mindig megvan.
Rövid leszek, a bakelit. Igazad van, csak ma a bakelit fogyasztást egész más szükséglet hajtja, mint 30 évvel ezelőtt. A Mária Rádió kapcsán, vagy az ilyen típusú tartalmak kapcsán abszolút egyetértek önnel. Tehát az egy legitim szükséglet, annak azt sokan hallgatják, és szerintem jó is, hogy van egyfajta ilyen komparatív, idézőjelbe vett verseny a médiapiacon a katolikus vagy bármilyen más médiumok között. Printre talán egy hasonlatot mondanék, hogy ma is járhatnánk fakerekű kocsival, amit lovak húznak, de nem tesszük. Tehát nem azért, mert nem tudnánk ilyet csinálni, egész egyszerűen már nem elégíti ki a szükségletünket. Bocsánat, nem akartam bántani, tehát nem akartam bántó lenni, csak ez jutott most eszembe, hogy a világ megy tovább. És akkor egy utolsó gondolat, hogy ökumenikus média. Én ebben egészen őszintén nem hiszek. Azért nem hiszek, amiről beszéltem. Nincs mögötte kitapintható, leírható szükséglet, hiszen az egyik, a másik és a harmadik egyház ad egyfajta választ arra, amit gondolunk a világról, a reformátusok, az evangélikusok, a katolikusok. Az ökumené az egy fontos és jelképes együttműködés, egy közös gondolkodás, de mivel nincs ökumenikus egyház vagy vallás ilyen értelemben, nem is hiszem, hogy legitim elvárás lenne az, hogy legyen egy ökumenikus médium, mert hiszen igazából mindenki a saját szempontjait szeretné abban majd érvényesíteni. Én e tekintetben szkeptikus vagyok. Az egy más kérdés, hogy az együttműködésnek annak folyamatosnak kell lenni, és azt szerintem létezik is közöttünk nagyjából.
Én is kettős.
Ökumenikus egyház nincsen, de a hívek milliói vannak, akik borzasztóan örülnének annak, hogyha a saját egyházuk innen-onnan átvenne dolgokat.
Én is kettős tudattal vagyok itt. Kutatója ugyanén nem vagyok a médiának, de mint szociológus van ilyenfajta reflexióm. És hát most ugye egy semleges moderátor lennék itt, de hát azért el kell árulnom, hogy a Szóla Rádió, ez kettős jelentés, a Szóla Szkriptúra, Szóla, és hát hogy halljuk, Szóla Rádió, ez egy felekezetközi, sőt vallásközi civil rádió, hivatalosan civil keresztény rádió. Hogy ez ökumenikus-e, most megingattál, de hát kétségkívül legalább 8-10-15 protestáns egyház, kisebb egyház, ezek közül a legnagyobb a evangélikus egyház, bedolgozik ebbe a rádióba anyagokkal. Van, ha tetszik, zsidó rovata és muszlim rovata is, hogy ez, hogy itt mi a legnagyobb közös osztó ebbe a tarka együttesbe, és hogy lehet-e teológiailag ökumenikusnak nevezni, az egy más kérdés. De hát akkor a párbeszédnek a helye, úgy mondom, hogy hallatlanul fontos. Nagyon fontos lenne jó néhány egyéb is, és nem véletlenül, hogy ez egy civil egyesület működteti, és hát ilyen módon egy civil egyesület rá tudott venni különböző egyházakat. A munkatársak körülbelül 8-9 egyházhoz tartoznak, hogy együtt működjenek. Hogy mi lesz ebből, majd meglátjuk. Hadd adjuk át a szót a jelenlévőknek, és senki se felejts el, amit akart mondani.
Még addig hadd reagáljak arra, amit a Szilárd mondott, hogy tényleg ez, hogy érjük el a világi sajtót. Pont a múlt héten volt egy értekezletünk, és ott Harmati Dóri kolléganő mondta, hogy nagyon nagy az érdeklődés az Index részéről is. Tehát az is érdekes, hogy kezd el egy óriási világi médium az egyházi tematikák felé figyelni, és hogy megvan-e nekünk az a tartalmunk, amiket ők át tudnak venni. És erre is fontos figyelni, hogy legyen mit átvenni, és legyen olyan üzenetünk, amire ők fölfigyelnek, és esetleg egy kicsit tágítják a látókörüket, és nem mindig csak a botrányokkor veszik elő a történelmi egyházakat, mert ez egy igen rossz érzés így belülről dolgozva.
Én Radecki Andrástól szeretnék két dolgot kérdezni. Az egyik a népirtásra vonatkozna. Tudjuk, hogy a Bibliában vannak elég meredek dolgok a zsidó nép történetének korai szakaszára vonatkozóan. Most el tudtam képzelni, hogy egy gyerek, vagy csengettyű, ez is csengettyű hangon felolvassa azt a passzust, hogy az Úr arra utasítja a zsidókat, hogy annak a városnak a lakóit, akik nem adják meg magukat, öljék meg karnak élivel, és még az állatoknak se kegyelmezzenek. Most...
Pontosan ez a szövegrész volt.
Ez volt az?
Ez volt a tárgy, igen.
Akkor István, felül kell vizsgálnod a hozzászólásodat, mert azt hitted, hogy ez egy elítélő képen, vagy elítélő módon hangzott el? Ez az adás. Tehát, hogy ez elítéli ez a jelenlegi egyház, hogy ez már nem igaz, ezt nem így kell csinálni?
Nem, ez egy szentmise volt, egy szentmise közvetítés volt, és a kedves hallgató azt sérelmezte, hogy emberiesség elleni bűncselekményre úszít a mise, és mindezt, és mi az olvasmányban, és mindezt egy gyermek szájába adják, tehát hogy a gyermekkel olvastatják föl, hogy hányuk kardére a
város. Tényleg, miért kellett egy gyerekkel olvastatni?
Hát ezt sajnos én erre nem tudok válaszolni. A rendszeres, hogy az olvasmányokat világi hívők, hát gyerekek, férfiak, nők olvassák fel.
Ez az én személyes véleményem. A másik pedig az, hogy említette ön, hogy sorosistáknak is nevezték önöket. Megmondaná ezt, hogy ez minek a kapcsán, milyen konkrét eset?
Ez egy konkrét hír volt, de ezt önnek most már nem tudom megmondani, hogy melyik hír. Tehát ez rendszeresen előfordul. Számomra ez egy nagyon jó fokmérője annak, hogy megpróbálunk a körülményekhez képest a lehető legtárgyilagosabban és objektívebben erről a dologról beszámolni. Mert itt azért mondjuk ennek a témának a kapcsán például ilyen dilemmák is felvetődnek, hogy azt az embert, akiről beszélünk, azt migránsnak hívjuk-e, vagy menekültnek. És akkor nem is megyek tovább, mert ez csak egy konkrétum. most már elfelejtettem valamit, szerettem volna még az ökoméhez hozzáfőzni, de a rádióval kapcsolatos volt, ugye? Igen. Igen, ja igen, hogy szerintem borzasztó fontosak ezek a hangok, és azért szeretném mondani, hogy a Katolikus Rádióban legalább egy tucat olyan műsor van, ami kifejezetten ökumenikus szemléletű. Van például egy testvéregyházakról szóló műsor, ahogy említettem nálunk, se szeri, se szám a protestáns, református, evangélik, baptista kollégáimnak, de ezeket is csak véletlenül tudom, mert elmondták, akik nem mondják el tőlük, nem kérdezem. Tehát úgy gondolom, hogy nálunk azért erőteljesen ahhoz képest, hogy mi egy katolikus öndefinícióban rendelkezünk, szerintem elég erőteljesen jelen van ez a fajta szemlélet.
Tessék parancsolni.
Köszönöm szépen. András, nektek van-e ráhatásotok a Katolikus Egyháznak a honlapjára, katolikus.hu? Ugyanonnan kapjátok a pénzt ti is, meg ez a honlap is?
Hát mi egy egyházi médium vagyunk, az azt jelenti, hogy a Katolikus Rádió finanszírozását nagyjából 70-80%-ban az egyház állja, és csak a fennmaradó rész származik reklámbevételből, pályázatokból és egyébből. A katolikus.hu az a Katolikus Egyháznak a hivatalos honlapja.
Neked biztos van olyan nexusod, meg a média ismereted, és esetleg olvasod is néha a katolikus.hu-t. Szóljál már megfelelő helyeken, hogy azt csinálják, azt olvashatóvá, normálissá, 21. századivá tegyék már.
Bocsánat, erre csak egy mondat, hogy a katolikus.hu az egy, ha úgy tetszik, egy ilyen statikus közlöny vagy bemutató honlap. A Kurír, a Magyar Kurír az, ami tulajdonképpen az egyháznak a hírportálja és hírügynöksége is egyben. Tehát a Magyar Kurírt keresse, azt tudom javasolni, az, aki kifejezetten napi forgásban hírekről, eseményekről szeretne tájékozódni. Azt gondolom, hogy a Magyar Kurír szerintem egy nagyon jó minőségű lap, és nagyon, nagyon sok jó anyag van, mert nagyon szoros együttműködésünk van.
A kérdésem az volna, hogy van-e cenzúra az egyházi sajtó, amit elhangzott, hogy azért a fenntartói szántékot szem előtt kell tartani, de én úgy tudom, hogy vannak püspökreferensek és egyéb felügyeleti szervek, amelyeknek van akár nem kézivezérléssel, de napi szintű felügyelete a egyházi fenntartású orgánumoknál. Ez mondjuk hogy működik a gyakorlatban? Például, hogyha van egy botrány, akkor mindig előtte konzultálnak, hogy mit lehet ebből közölni, vagy a belső vitákkal kapcsolatban mit lehet kiteregetni. Mert én azt tapasztalom gyakran, hogy az egyházak a belső vitákat nem merik a nem hívők felé kivinni, mondván, hogy ne terekessük ki a szennyes, vagy ez nem tartozik rájuk. És nekem gyakran az úgy tűnik, mintha a püspökök gyakorolnának, így vagy úgy, rejtetten vagy nyíltan egyfajta felügyeletet arra vonatkozólag, hogy mi mehet ki és mi nem.
Kezdjem én.
Ez természetesen majd református meg evangélikus vonatkozásban is érdekes válaszolni erre a kérdésre.
Én csak újra magamat tudom ismételni, és ezt egészen őszintén mondom. Nekem a 8 év alatt egyetlen olyan telefonhívásom se volt, se e-mailem, ami ilyenfajta kérésre vonatkozott. Nincsenek nálunk ilyen egyházi referensek. A mi szervezeti felépítésünk úgy néz ki, hogy mi ZRT-nek álcázzuk magunkat. Tehát az egyháznak egyházi törvény szerinti egyházi intézményei vannak. A katolikusoknál ez alól két kivétel van. Az egyik mi vagyunk, mert mi ZRT vagyunk. De ez azt jelenti, hogy az ERT-nek az első számú adminisztratív vezetője az egy püspök, Spányi Antalnak hívják, ő a Székesfehérvári megyés püspök. Püspök úr, ezt nem árulok el, szerintem műhelytitkot, minden héten, ilyenkor szerda délelőtt följön a rádióba, talán egy-másfél órát van bent, akkor is vendégei vannak, gyóntat, és így tovább, megbeszéljük, amit kell, és nagyjából ez a munkakapcsolat így zajlik. Nincs ilyen fajta direkt elvárás, de egészen biztos, hogy ha mi most egy nagyon hirtelen és nagyon drasztikusan elmennénk egy olyan irányba, hogy rendszeresen elmarasztaló, durva kritikával illetnénk az egyházat, vagy akár mondjuk bizonyos dogmatikus kérdésekben expressis verbis ellen mondanánk, akkor nyilvánvalóan kapnánk erre vonatkozó jelzéseket, és én azt gondolom, hogy ez normális is. Tehát az Andy Vajnának is voltak elvárásai, amíg élt. A Kesma, ugye a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány tulajdonosának is vannak bizonyos elvárásai. Az üzleti életben, a kereskedelmi médiában ezek többnyire profit elvárások, tehát az üzleti életben a tulajdonost igazából a legkevésbé sem érdekli, hogy mi a tartalom, az a kérdés, hogy mennyi nézőt és hallgatót hozol, és számára ez jelente bevételt. Nálunk ez egy kicsit másféleképpen fogalmazódik meg, mert azt gondolom, hogy nekünk a küldetést kell teljesíteni, ez viszonylag jól pontosan le van írva, de az, hogy hogyan érjük el, ez olyan, mint az Európai Uniós irányelv, hogy a végcélt megmondják nekünk, de azt, hogy mi ezen belül ezt milyen jogszabályra, vagy hogyan érjük el, ez a mi dolgunk és a mi feladatunk.
Méretben tudom a református
testet. Nagyon egyszerűen tudok válaszolni, nincs cenzúra nálunk, olyannyira nincs, hogy sem a heti vagy távlati terveket nem látja a püspökünk, sem a aktuális megjelenéseket, illetve jó esetben látja, hogyha olvas minket. Elég gyakran olvas minket. Ettől bűvész mutatvány a feladatunk. Mert hát, hogyha előre megmondaná, hogy mit lehet és mit nem, akkor ugye nagyon egyszerű dolgunk lenne, kicsit kevesebb inspiráció. Tehát erről nincs szó. Nem titok, hogy időnként van utólagos homlokráncolás, nem túl gyakran, néha előfordul, akkor arról beszélgetünk. Levonjuk a tanulságot, de tehát, hogy olyan nem volt még utólag sem, hogy valamit azért kell levennünk, mert egy egyházi vezetőnek problémája van. Mivel ugye többszintű a vezetés az egyházban, olyan adódik, hogy hol ennek, hol annak problémája van, akkor azokat általában megpróbáljuk érveléssel rendezni, és hát még eddig életben vagyunk, úgyhogy ez afelé is mutat, hogy nyilvánvaló dolgok hangzottak el a mozgásterünkről, hát ez nálunk is így van, tehát nekünk meg elég pontosan kell tudnunk azt, hogy meddig terjed a mozgásterünk, és mi az, amit kiviszünk, mi az, amit nem. Egy példát mondok, remélem nem lesz hosszú. Éppen két hete történt meg az, hogy elhangzott egy, hát egy viszonylag negatív vélemény egy új missziós területen mozgó fiatal csoportról. És hát ennek a csoportnak a vezetője első felindulásában írt nekem egy hosszú levelet, amiben megfogalmazta azt, hogy hát ha mi az egyházért dolgozunk, akkor mi most azonnal közdünk velük egy erre viszont választ, amiben ők meg tudják fogalmazni, hogy hát miért tévedett az az egyházi vezető, aki róluk ezt és ezt mondta. És hát én kénytelen voltam azt válaszolni neki, hogy egyrészt megkértem, hogy higgadjon le, a másik lépésben én is szívesen beszélgetek vele, de szólítson meg egy-két lelkésztársát, aki segít egy picit moderálni ezt a helyzetet, és legfőképpen keresse meg a csatornát arra, hogy tisztázza ezeket a kérdéseket a vezetőjével, mert hogy megint oda térek vissza, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy ilyen üzengetésben vegyünk részt, mert hogy nyilvánvalóan nekik is az az érdekük, meg nekünk is, hogy ez rendezésre kerüljön ez a helyzet. Nem tudom a példa mennyire vágott ide, de most ez jutott róla eszembe.
Akkor én is csatlakozom, nálunk sincs cenzúra, tehát nem kell megmutatni előre a laptervet. És pont én is hoznék egy élő példát, ugye a Puskás Aréna avatása, illetve áldása. Hír, ugye rögtön láthattuk az Indexen, illetve a 444-en, hogy püspökök áldották meg az arénát, titokban, és akkor láttam a püspöki titkárunknak a Facebook oldalát, aki telibe nyilvánosan ezt kitette, tehát annyira nem lehetett ez titokban. Én ilyenkor azt az utat választom, hogy fölhívom Tamás püspököt, ugye Famin Tamás elnök püspököt, hogy mit szeretne erre reagálni. Mert akkor ugye, ha a világi média felé, ugye abban én szoktam segíteni, lenne valami közlendője, ő úgy oldotta ezt most meg, hogy volt egy Facebook poszt, amire ő ezt kitette, és azt mondjuk mi is az evangélikus életbe, illetve az evangélikus.hu-n át tudtuk venni. Tehát nem gondolom azt, hogy az cenzúra lenne, hogy én azért megkérdezem, hogy átvehetem-e, hanem inkább azt kérdezem meg, hogy erre ő hogy akar reagálni, és akkor abban segítsük egymás munkáját. A másik dolog a cenzúra ügyileg, ott egy picit talán én érzem magamat néha cenzornak, mégpedig mondjuk azért, mert mondjuk ír hozzám egy nagyon jótollú szerző egy a melegtüntetés, vagy minek hívják, Pride kapcsán egy jegyzetet arról, hogy ellentüntetés helyett őt mit találna jónak. Egyébként én pont szabadságon voltam, egy kollégám helyettesített, és ő tette be ezt az írást, de utólagosan elolvastam, semmi kivetnivalom nem volt. Ellenben egy egyháztagunk írt egy minősíthetetlen hangú válaszlevelet, mely tehát soronként csúsztatásokkal volt elé, és ő jelezte, hogy hát ő ezt az újságba szánja. Hosszas levelezésben dolgozunk, most cikket küldött, illetve rögtön cikk sorozatot. Még annak nem ültem neki, hogy lássam, mert mondtam, hogy ezt a válaszlevelet én nem fogom közölni, és akkor mondtam, hogy milyen kritériumok mentén várnék el egy cikket, most azt meglátjuk majd, hogy készül. Nem érzem ezt cenzorságnak, csak azt, ami rombol, azt viszont nem szeretem betenni az újságba, hanem azt szeretem, ami épít, még hogyha vita is akár egy ilyen Pride tüntetés kapcsán, akkor is építő vita legyen, és ne romboló.
Nálunk van cenzúra. A Vízielemér provinciális ezt a negyedéves rendi lapot utolsó betűig átolvassa. Ma délután 3 órán keresztül a kép aláírásokig bezárólag és képválasztásig bezárólag volt véleménye lapról. Ezt mégsem élem meg cenzúrának. Tehát abban a pillanatban, hogy én egy kvázi független közéleti heti laptól elszegődtem egy rend föntartásában működő médiumhoz, illetve kommunikációs irodához, teljesen nyilvánvaló, hogy én ezt a rendet kell, hogy képviseljem. Tehát itt én nem lehetek, nem játszhatok független újságírót, és nem a saját elképzelésem szerint kell írni a világról, hanem a jezsuita rend küldetését, szolgálatát kell újságíró eszközökkel segítenem. Pont. Hogy ezt mégis jó lelkiismerettel tudom tenni, és a névjegykártyámra, nem létező névjegykártyámra továbbra is az újságíró szót merem ráírni, az az, hogy ebben a akár konkrét lapszámban emlékszem, amikor a Jézus szíve templomban a Vértasajai László atya volt, talán többen ismerik a nevét, nagy közéleti tevékenységet is végzett. Vértasajai László atyát az előző provinciális 10 év után elhelyezte és úgymond száműzte a Vatikáni Rádióhoz, akkor engem, mint heti válaszos újságírót, aki egyébként abban a templomban jártam már akkor is, megkerestek többen a hívek közül, hogy írjak egy dörgedelmes cikket, amelyben a provinciálist számon kérem, hogy a drága Laci atyát miért kellett elhelyezni. Tehát irgalmatlan nagy belső feszültséget okozott az ő távozása, ő is nagyon nehezen élte meg. És ebben a mostani lapszámban, ami holnap után megy nyomdába, ezt nyilván a maga részletességében nem teregettük ki, mert hogy a lapszám egyébként a Jézus szíve templom történetéről szól, de mondjuk olyan mondatok bele tudtak kerülni, hogy nagyon megbolygatta a kedélyeket Vértasajai László elhelyezése, az érintett is nagyon nehezen élte meg a történteket, hiszen egy év állt a templommal, és a hívek is nagyon nem értették, hogy mi van. Tehát magyarul lehetett utalni arra, hogy volt itt egy konfliktus, nem kellett a szőnyeg alá söpörni, a mostani provinciálisnak a szeme nem rebbent, hogy egyáltalán utalunk erre a konfliktusra. Tehát azt gondolom, hogy a még oly adott keretek között is, hogyha az ember újságíró módon próbál, és tisztességes, lojális zárójel. Tegnap vezettem egy vitát Várszegi Asztrik és az előző provinciális között, és ott feloztam politikát, egyház és állam összefonódását, vagy szétválasztását, állami támogatás fejében mit kér el a kormány, mi mit nem. És a provinciális, amikor egy órás beszélgetés után lejöttünk a pódiumról, azt mondta, hogy hát milyen bátor voltál. Mondom, mi ez a bátorság, ezeket a kérdéseket? Mondom, ez most akkor ez egy rossz szaló megjegyzés volt? Azt mondja, nem, tökre tetszett neki. Csak hogy mondjam, őt is szoktatni kell ahhoz, hogy ilyenekre rá lehet kérdezni. És rá lehet esetleg úgy kérdezni, hogy nem a botrány szándékával, hanem ha nem kérdezek rá, a közönség azt mondja, hogy miért ültél ott egy órát, hogyha egy a minket érdeklő kérdések közül nem került szóba.
Szabad erre hirtelen reagálni? Hogy csak annyit fűznek hozzá, hogy mit értünk cenzúra alatt, ez is ugye egy kivontást igénylő kérdés nekem erről. Az jut eszembe, amit most elmondtál, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha a mi munkánkat egy csomó területen dolgozó szaklektor segítené. Tehát nekem inkább ez jut erről eszembe. Éppen múlt héten volt egy ilyen ügyünk, hogy kiment egy cikkünk, ami pszichológiai témát is érintett, haragkezelésről szólt, és egy lelkipásztor barátunk írt egy e-mailt azonnal, hogy van benne három bődületes butaság szakmai szempontból. Tehát érthető volt minden, csak nem jól használt három helyen egy-egy fogalmat az újságíró, aki ezt írta, aki nem pszichológus, és ugye nem egy pszichológussal beszélgetett, hanem egy téma alapján és egy könyvet felhasználva írta meg. És borzasztóan örültem neki, hát ez a ritka eset volt, hogy azonnal levettük a cikket, az ő segítségével javítottuk, és visszakerült. Hát bár megengedhetnénk magunknak ezt, hogy minden témát szaklektorok felügyeljenek, és nézzenek át, mielőtt megjelenik, ezt én abszolút nem tekintem a cenzúra kategóriájába eső dolognak.
András számomra meggyőzően érzékeltette, hogy sem számára, sem a Katolikus Rádió számára nincsenek tabu témák. No, akkor fölteszek egy ilyen kérdést, amelyet azért néhány katolikus ágens tabu témának tekint, vagy legalábbis kellemetlen témának. Hogyan látod, mennyire Ferenc pápista a katolikus média?
Köszönöm a kérdést. Most elüthetném azzal, hogy én magam nem vagyok szerkesztő, és nem döntök ilyesmiben, de természetesen nem akarom elütni.
Most mint kutatótól a véleményedet kérdezem.
Azt látjuk mindannyian, de szerintem nem csak én látom, hanem mindenki, hogy maga a katolikus vezetés, a püspökök testülete is meglehetősen széles palettán mozog a tekintetben, hogy hogyan ítéljék meg a Szentatyának bizonyos megnyilvánulásait, vagy bizonyos kérdésben kifejtett álláspontját. Elég, ha csak két nevet említek, az egyik mondjuk legyen Bér Miklós, most nyugdíjba vonult püspök atyájé, a másik már férsek, és szintén az elmúlt hónapokban vonult nyugdíjba veszprémi érsek. Tehát,
vagy a középcsatár, kis Rigó püspök úr.
Vagy a középcsatár, igen. De ez, hogy mondjam, ez őszintén mondom, amennyire én látom, ez nem téma, legalábbis a katolikus médiában nem téma. Nálunk mind a két püspök érsek gyakran szerepel, elmondja az álláspontját, mind a kettő. Ez a dolgunk. Tehát soha nem kaptunk senkitől arra vonatkozóan utasítást, hogy akkor most ebbe az irányba menjünk, vagy abba, vagy ez a püspök ne, vagy az az érsek ne, és így tovább. Még egy dolog eszembe jutott az előző kérdések kapcsolatban, hogy nem is olyan régen, de most már azért régen, mert nagyjából egy éve jött át a közmédiától hozzánk egy kollégina pont fele annyi fizetésért, mint amit ott keresett, és ahogy lejárt a három hónap próbaidő, bejött, beszélgettünk egy kicsit, és ő azt mondta nekem, hogy sose fogom elfelejteni, azt mondta, hogy ő nem hitte, hogy 2018-ban Magyarországon van még olyan rádió, ahol ilyen fajta szabadsággal tud rendelkezni egy szerkesztő. És ezt most minden túlzás nélkül mondom, nem azért, hogy magunkat fényezzük, hanem ez az ő szájából hangzott el, hogy senki nem utasította semmilyen témára, nem kérdeztük meg tőle, hogy kit hívsz meg. Persze beszélünk róla a szerkesztőségi értekezleten, megbeszélünk témákat. Ha például valaki úgy gondoljuk, hogy hívhatott volna egy jobb, alkalmasabb vendéget ebbe az adott témába, ezt is elmondjuk és megbeszéljük. Tehát megy egy ilyen belső diskurzus, amiből mindannyian tanulunk minden héten, amikor ezek az értekezletek vannak. Szerintem ez a tanulási folyamat borzasztóan fontos, tehát nem hiszem, hogy valaki annyira idős lehet, hogy kijelenthesse, hogy ő minden bölcsesség tudója. Tehát a Simon András grafikus művésznek jut eszembe egy alkotás, aminek az a cím, hogy a bölcsesség kezdete, és az egy egyenes embert ábrázol, a folyamat végén pedig egy hajlott hátú ember van, és mindez visszafele az időben. De nagyon izgalmas, és sok mindent elmond.
Ezt annyira alá tudom támasztani, hogy jelen pillanatban a Katolikus Rádió egy munkatársa a jezsuitáknál, a jezsuita menekült szolgálat estjén van, és onnan készít tudósítást, és arról esik szó, hogy a Magyarországra érkezett menekült gyerekeket hogyan lehet integrálni az iskolába. Ez rögtön egy Ferenc pápista téma, amire a Katolikus Rádió, ha jól tudom, legalább fél órát fog szánni.
És akkor csak egy fél mondat reakció, csak azért, mert mindenki érzékeli, hogy ez a téma mennyire összetett és bonyolult. hogy egyszer beszélünk menekültekről, akik tényleg nyomorultak és gyerekekkel együtt belefulladnak a tengerbe, és utóbbi, ugyanakkor legitim probléma az is, hogy igen, a kereszténységet, a keresztény értéket a maga módján védeni kell, és védelmezni kell, mert bizony nagyon sok irányból éri a nem csak a katolicizmust, a kereszténységet, támadást. Tehát ezek legitim álláspontok, és ezeket meg kell jeleníteni, mi igyekszünk ezeket mind a maga módján láthatóvá tenni.
Ó, még van hozzászólás, be is férünk időben.
Tulajdonképpen egy kérdés jutott eszembe, hogy arról volt szó, hogy van a lapgazda, és a lapgazda fenntart valamilyen médiumot, tehát vagy online, vagy tévé, vagy rádió, bármi legyen az. Én a visszacsatolásra kérdeznék rá, hogy ezeken a lehetőségeken keresztül az olvasóktól érkező reflexió eljut a lapgazdákhoz, és vajon mennyire befolyásolja, vagy mennyire hat az ő döntéseikre, illetve átgondolják, hogy az aktuális helyzeteket hogyan kezeljék. Mert szerintem ez is fontos. Pár évvel ezelőtt kezembe került egy könyv, valakitől kaptam a gender elméletről, egy német szerzőnek a könyve, hát az teljesen fejbe kólintott. Aztán a Hálóban, az S4-ben volt egy előadás, a CEU-nak egy előadója tartott előadást a tanára a genderről, és akkor úgy bennem volt, hogy vajon az egyháznak, akár én református vagyok, hogy a református egyháznak az üzenetét meghallanám például erről a témáról. És azt gondolom, hogy a bármilyen egyházi felekezeti lapnak nem arról, tehát nem folyamatosan a bibliai idézeteket kellett citálnia valóban, de az üzenetnek egy-egy adott helyzetbe, hogy az antennájuk felülről mit vet, és mi az üzenet nekem, mint olvasónak, egyháztagnak, ez nagyon fontos, hogy megjelenjen. Nem a verbalitásban, tehát nem a szakrális kifejezésekben, hanem a lényegi dolgokban. De ugyanez kérdés, mondom, hogy visszacsatolás létezik-e?
Én kezdem szívesen akkor röviden, hogy szerintem rettenetesen fontos. Ahogy az előbb mondtam, tehát mi megnézzük, hogy ha pro és kontra jönnek kritikák, az azt jelenti, hogy nagyjából jó helyen vagyunk. Én mielőtt a Katolikus Rádióba érkeztem 17 évig, tavalyig egészen az üzleti életben is, vagy az üzleti médiában is érintett voltam egy saját kereskedelmi rádió kapcsán, ott egészen más szempontok érvényesültek. Ott mindent a közönség igényének próbáltunk alárendelni. Ez egy más, teljesen másfajta logika. De azért nálunk minden alkalommal a szerkesztőségben ez beszédtéma, mert vannak, akik úgy érvelnek, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy a közönségnek az igényeit, vagy ha úgy tetszik a visszacsatolásait figyelembe vegyük, vagy e szerint alakítsuk a tartalmat, hanem nekünk van egy irány, amit tartani kell. És erre én mindig azt szoktam mondani, hogy valóban a Katolikus Rádiónak a műsorát soha nem fogjuk alárendelni a mennyiségi szempontoknak. Tehát soha nem lesz szempont, hogy mennyien hallgatnak minket. De nem is jelentéktelen dolog. Mindig azzal a buta példával szoktam élni, hogyha Jézus Krisztust az olajfák alatt senki nem hallgatta volna, vagy a templomban nem hallgatta volna senki az ő tanítását, akkor hol lennénk mi most katolikusok? Tehát azért az kellett, hogy őt hallgatták, ő meg tudja szólítani az embereket. Legyen értelme annak, amit mondani akarunk. Ilyen értelemben, tehát azt gondolom, hogy fontosak ezek a visszajelzések, és sok tekintetben alakul is a tartalom, alakul is a mi gondolkodásunk is ehhez kapcsolatban.
Nem kimondottan, csak a szerkesztői gondolom a visszajelzést. Azzal egyetértek, hogy tehát a kínálat legyen, az ő a kínálat emelje az értékre, vagy mutassa fel az értékrendet, de arra gondolok, hogy adott esetben lehet olyan helyzet, hogy elvárás, vagy valamilyen hiány mégiscsak felmerül, és ezt akár az egyházi vezetők észreveszik-e, vagy hogy az előbb a gender elméletet mondtam, hogy ez a közbeszédbe az embereket érintő téma, de még az egyház nem reagál rá, bármilyen, most nem konkrétan erre, bármire, akkor ez fentebb is eljut, tehát megmozdulnak és gondolkodnak ezen a visszacsatolás a médián keresztül?
Én szerintem erre a leg, csodálatosabb példa, ami most ugye a gyerekmolesztálások kapcsán a katolikus egyházban megtörtént. Megmondom őszintén, én magam is szkeptikus voltam, hogy a mi egyházunk is eljut oda, hogy nyilvánosan kiállnak az áldozatoktól bocsánatot kérnek, és létrehozzák ezt a fajta jelzőrendszert, biztosan tudják, hogy miről van szó. Én azt gondolom, hogy ez nagy részt annak köszönhető, hogy a médiában ez relatív nagy hangot kapott, és szerintem az egyház érzékelte, hogy ebben az ügyben nem egész egyszerűen nem lehet csendben maradni. De az, hogy az egyházi vezetők hogyan antennázzák a mi adásunkat, vagy bárki másnak a lapját, és aztán ebből ők hova jutnak el erre, én nem tudok önnek válaszolni. Ha tudnék, akkor belelátnék a püspökök fejébe.
Pont a gender kérdés kapcsán én is csak szerkesztőként tudok nyilatkozni, hogy én ezeket szeretem, ezeket a témákat behozni a magazinba, tehát abortusz, gender kérdés, meleg tüntetés, vagy meleg ellenes tüntetés, de úgy gondolom, hogy ott is fontos volt, hogy legalább három megszólaló volt, hogy egyszerűen a evangélikus életet kézbe vevő olvasó akkor különböző véleményeket ütköztet váláson, és ez alapján alakítsa ki a véleményét, vagy erősítse a saját identitását, gondolkodását. Nem gondolom, hogy én mozgatom az egyházvezetőknek a gondolkodását. Igazából szerintem az fontos, hogyha az fölülről jön valami, tehát hogyha ott van egy ilyen egységes kiállás akár ebben a témában, és annak én tudok teret adni. De nem gondolom, hogy ennek így fölfele kéne irányulni. Én, mint újságszerkesztő azért dolgozom, hogy az evangélikus közegben ezt a témát behozzam, végigrágjuk és kialakítsunk egyfajta álláspontot, de legalábbis több nézőpontból megmutassam a kérdést.
Én is külön választanám a két problémát, és örülök, hogy előjött most itt konkrétan megnevezve néhány témát, mert szerettem volna is szóba hozni, hogy egy visszatérő kérdés, amitől mindig a hideg futkos a hátamon, hogy na akkor mik a keresztény témák, amikkel foglalkozunk. És mindig én csodálkozva nézek, mert azt gondolom, hogy nem keresztény témák vannak, hanem emberi témák vannak, és társadalmi kérdések vannak, amik a keresztényeket is érintik. Azon belül a reformátusokat is érintik, és ezért foglalkozunk velük. Hogyha eljutottunk már odáig, és hozzájutottunk, és találtunk rá embert, stb. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy mi mindig minden témával napra készen foglalkozunk, de hogy ez a szemléletmód, ahogy közelítünk hozzá. A vezetői reakciókra nézve meg annyit tudok mondani, hogy én azt látom, hogy ebben nagyon különböző koncepciókat képviselnek a vezetőink. Tehát látom azt is, hogy már most mindenki össze-vissza nyilatkozik erről, akkor most inkább nem szólalok meg vezetőként. Ennek az ellenkezője is van, hogy jó felhergelik egymást, kiadnak egy nyilatkozatot, ami semmilyen szakmai szempontnak nem felel meg, ráadásul még olaj a tűzre, de hát most akkor valamit csináltunk. Bocsánat, hogy ilyen szélsőséges példákat hozok. De azt gondolom, hogy olvasnak minket, hallgatnak minket, és ők is médiafogyasztók. Tehát biztosan van visszacsatolás, és nem csak akkor van, amikor mondjuk leülünk beszélgetni róla.
Elszállt az idő. Kedves barátaim, azt hiszem, hogy elég sok, bennem legalábbis prekoncepció összedőlt, a helyzet azért világosabbá vált, és nagyon sok kérdés még nyitva maradt, és mindig ez a jó, mert akkor még lehet folytatni. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket ehhez a tisztában látáshoz.